Tisztelt hallgatóság, mivel itt előre meghatározott téma nincs, én azt csinálom, hogy beszélek egy darabig, mint tudja, mi lesz az. Aztán majd vagy kapok kérdéseket, vagy nem, hanem akkor az.
Bocsáss meg, közbekérdezni szabad kérdezni.
Hogyne, természetesen.
Nincs, hogy a magánszalagban hozni.
Ha nem akarok rá válaszolni, akkor majd nem válaszol. De kérdezni az bármikor bármit lehet, csak hátul kiabálni. No, hogy legyen valamiféle rendje és hát keretje az egésznek, és hogy jó bombasztikus is legyen a dolog, meg kapcsolódjon a néhány hét múlva kezdődő rendezvényhez is. Hát tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy vannak-e repülő csészehajak, és ha igen, akkor miért meg? Tehát úgy látszik, mintha ezt tudtam, hát csak szórakozásból kérdezni az ember, de a válasznak valahol köze van a modern fizika és csillagászat legalapvetőbb állításához. Majd meglátjuk, hogy én. Na mostán. Általában úgy szokták kérdezni, hogy vannak-e UFO-k, és akkor aztán két táborra szakad a nép, és azon vitatkozik, hogy az egyik azt mondja, hogy UFO-k vannak, a másik azt mondja, hogy UFO-k nincs. Most kérem tisztelettel, UFO-k van. Az UFO ugyanis az amerikai légierőnek egy rövidítése, ami azt jelenti, hogy Unidentified Flying Object, vagyis azonosítatlan repülőtárgy. Az amerikai légierőnek természetesen van egy szolgálata, amelyik figyeli a hazai légteret, hogyha ott valami azonosítatlan repülőtárgyat találnak, akkor utána néznek, hogy hát az nem veszélyes. Na most mi lehet egy azonosítatlan repülőtárgy? Hát ott nagyon sok minden lehet. Nyilván lehet egy meteor, lehet olyan repülőgép, amelyik berepült valonnan az amerikai légitérbe, aztán lehet egy csomó olyan magánrepülőgép, amelyik meg hát valami útvonal engedélyt kellett volna kérni, de nem kért, akkor szállt valahol, aztán leszállt máshol. Aztán még nagyon sok minden lehet. Hát fogalmam sincs, hogy egy radar elmű, mit az alatt csinál. Na most ezekről nekik van egy listán. Aztán hát a listán szereplő azonosíthatlan tárgyakat megpróbálják később azonosítani. Mert ugye az nem áll. Egyeseket sikerül, másokat nem sikerül. Úgyhogy hát ezen a listán vannak nagyon régi esetek is. Ez mind UFO. Már most, ha valaki azt kérdezi, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a listán szereplő valamelyik azonosítatlan tárgy az éppen idegen civilizációknak az űrhajója volt, amelyik eljött minket látogatni, aztán visszament, hát én óvakodnék attól, hogy ezt a valószínűséget megmentsük. De hát erről ki gondolja, amit akar. Na most, a kérdés nem az, hogy vannak-e UFO-k, van. A kérdés az, hogy vannak-e olyan repülőtárgyak, amikről tudjuk, hogy valahonnan máshonnan jöttek, idegen civilizáció küldte őket, és akkor itt valamit csinált, és vissza. Na most, hát ha én erre a kérdésre tudnék válaszolni, akkor nagyon okos ember lennék. Mert hát ez történésznek, meg sok minden másnak is kell lenni. A kérdés az, hogy van-e arra bizonyítékunk, hogy ilyen történt? Ha van bizonyítékunk, akkor miféle bizonyíték ez? Ha nincs bizonyítékunk, akkor miért nincs? És most meg kell-e lepődni azon, hogy nincs, vagy nem kell meglepődni azon, hogy nincs? Na hát akkor válasz az első kérdést. Van-e ilyen bizonyíték? Hát én szerintem nincs. Na most hát, hogy ki mit fogad el bizonyítéknak, az egy kérdés. De hát gondoljuk jól végig a dolgot. Mindig van olyan súly az irodalomban, hogy valamilyen osztrák múzeumban őriznek egy alumínium kockát, amelyik valamilyen földtörténeti középkori földtani rétegekből került elő, és hát akkor nyilvánvalóan még semmit nem tudom alumíniumot csinálni. Tehát ezt idegen műrajósok idehozták, beleesett a mocsárba, a mocsár megkörült, és ezekkel a közlésekkel többféle baj is van. Az egyik az, hogy ilyenkor ugye ott kellene lennie, hogy melyik ausztriai múzeumot, akkor az ember elmenne és megnézni, hogy van ott, vagy megkérdezni a múzeumban. Mondom, hogy egy ausztriai múzeumban valahol van egy ilyen alumínium kockából nem lehet elindulni, mert akkor az ember végig kérdezkedhetne az összes ausztriai múzeumot, de nem ez a lényeg. Tegyük fel ugye a kérdést, hogy az elmúlt 5 vagy 10 ezer évben jártak-e a Földön idegen nyugdíjasok. Na most erre persze az a válasz, hogy nem tudjuk. Csak nem tudunk arról, hogy jártak volna. És ez már egy kicsit nem. Tudnél, az elmúlt 5000 évről mindenféle történelmi emlék. Na már most följegyzésekkel, mi egyetekkel. Igaz, hogy nem a világ minden pontján, hanem csak a mondjuk Egyiptomban, Mezopotámiában egy-két ilyen helyen volt 5000 évvel ezelőtt kultúra, de ott volt. Na most képzeljük el, hogy mi történik akkor, ha idegen hajósok leszállnak a Földön. Hát én most kapásból azt mondom, hogy ők három különböző célból szállhatnak meg. Az egyik az, hogy ha rendszeresen ide járnak valamiért, én nem tudom, valamiféle ritka növényt vagy ásványt hordanak el innen, vagy megfigyeléseket végeznek, akkor ők rendszeresen jártak ide, kiépítettek egy útvonalat. Gondolja az ember egy évszázadban többször is megfordulhattak. Ennek valamilyen hatása kellett volna legyen az emberi kultúra fejlődésére. A másik lehetőség az, hogyha egy felderítő útra jöttek ide, megnézték a Földet, aztán azt mondták, hogy ez nem érdekli őket, és használják. Na most azért egy is gondoljuk meg. Ha mi küldünk felderítő útra a hajósokat, a Holdra ugye már küldtünk, akkor azokat meglehetős időt töltenek el, és ott hagyják a közlekedést. Vagy egy részt, ami nem kell. Nem fognak azzal fáradni, hogy haszontalan terhet vissza. Ezek valamilyen műszerek, valami olyan anyagok, amiket csak ők tudnak előállítani. Semmilyen nem került elő. A harmadik lehetőség az, hogyha ide nem akar senki se jönni. Csak éppen egy idegen űrhajó a Föld környékén balesetet szenvedett, kénytelen volt leszállni, utána megpróbálta kijavítani a sérüléseit és ehhez viszont valamilyen ipart kell kiépíteni, ugye az űrhajó kijavításához, és ennek meg lennének. Tehát az ember azt mondja, hogy ha csak nem tételezünk föl olyan idegen űrhajósokat, akik nagyon aggályosan vigyáztak arra, hogy nehogy a benszülöttek fejlődését megvalósítsák, és csak sötétben nézel, egy kicsit, és visszavitték magukkal az összes anyagot, amit hoztak, és garantáltan nem gyakorolták semmiféle hatást a földi életre. Ha csak ilyenre nem gondolunk, akkor az elmúlt mondjuk 5000 évben nem valószínű, hogy idegen űrhajósok jártak. Természetesen mindig vannak olyan ötletek, hogy különböző vallásokban, különböző mítikus történeteket, amikor valamilyen Isten tűz kísérletében leszáll a Földre, aztán visszamegy, azt ilyen űrhajósok itt jártának tulajdonítsuk. De hát ezzel az a baj, hogy mit csinál az az Isten? Mondjuk megtanítja a lakosságot a Földünkben is. Na most kérem tiszteletben. Semmiféle megfogható nyomot nem hagy maga után, csak megtanítja a hatóságot a közlekedés. Most kérem tisztelettel, azért gondoljuk jól végig. Ha egy nálunk fejlettebb és tudományosabb civilizáció uralós, tehát mondjuk a mieink 200 vagy 1000 év múlva leszállnának egy teljesen idegen folyó, ahol teljesen idegen növényzet, és teljesen idegen állatfilág. Hát vajon azok meg tudnák-e tanítani a helybelieket a földművelésre? Egyrészt, hát egy csomó városi ember most nem tud senkit megtanítani a földművelésre. Másrészt a ugye nemesíthető növényeknek, meg szelídíthető állatoknak a kiválasztása, meg a nemesítése, meg a megszelídítése, az már valami helyi ismereteket igényel, ami pont az idegenbúrhajósnak nincs meg. Tehát, hogyha egy mitoszban azt mondják, hogy jött egy Isten a végből, megtanította a lakosságot fölművelni, aztán visszament, az nem valószínű, hogy idegenbúrhajós. No, most viszont miért beszélek én erről? Hát azt most még nem mondom meg, de majd 5 vagy 10 perc múlva meg. Van egy nagyon kedvelt téma ezekben az idegenbúrhajós történetekben, és ez pedig a dogon civilizáció. Arról még beszélnék egy kevesebb, hogy azt aztán azzal el legyek mondani. A dogonok a Mali köztársaságban élnek, Nyugat-Afrikában, a Szahara szélén. Ez egy néhány százezres néger törzs vagy törzsszövetség vagy nép, és a környezetüktől az még egyet a világon nem különböznek, azt az egyet kivéve, hogy valamivel jobban érteti őket a csillagos ég. Ugye minden természeti nép megfigyeli a csillagos eget, mert az már tájékozódással, időjóslással, meg a jó égkülön híre. De a dogonokat valamivel jobban izgatja, és a mitológiájukban mindenféle csillagokhoz fűződik, mindenféle mitoszokhoz. Most a 30-as, 40-es években közöttük működött egy francia néprajzos, bizonyos Grimm, francia gyarmat volt, és nagy meglepetéssel állapította meg, hogy valami egészen bonyolult dolgokat tudnak a csillagászatból, amit ő nem tudott. És hát akkor erről könyvet írt, és azóta mindenféle viták vannak a dogonok körül, hogy hát a tudásukat föltehetően valami idegenbúrhajósoktól szerezték. Ez az egyik álláspont, a másik álláspont az, hogy nem, ezt ők maguk fejlesztették ki, csak ne tessék lenézni a néger népeket, és ne tessék velük fölvételhoz, hogy nem tudnak kifejleszteni mindenféle tudományos eszmény. Na most, mik ezek a meglepő dolgok a dogon? Mitológiában, vagy csillagászatban? Hát van többféle. Példának okáért tudnak a Jupiter holdjai. Már legalább arról a névjéről van, amiről a Galilei is tud. Tudnak a Szaturnusz gyűrűjéről, és tudnak arról, hogy a Siriusnak van egy kísérője, ami 50 évenként kerüli meg, és valami nagyon sűrű a Földön elő nem forduló anyagból van. A Sirius kísérője az ugye fehér terület. Tehát tényleg sűrű és nem forduló elő a anyagból. Na most vegyük csak ezt a három dolgot, és nézzük meg. Egy. Tudhat-e valaki, akinek nincsenek tápcsövei, a Jupiter forduló? Ez egy olyan dolog, amit én nem mernék megsatszolni, hogy tudhat-e vagy nem. A Jupiter holdjai minden esetben a Galilei előtt Európában semmi. Na most természeti népeknek valamivel jobb szemük van, mint nekünk, és hát a Szahara fölött valamivel tisztább. A Jupiter holdak fényessége az éppen túl van a látható. Hát éppen, kevéssel kevesebb csak. Hát talán elképzelhető, hogy nagyon jó szemű ember, nagyon tiszta éjszakán meglátja őket, ha bár a Jupiter maga elég fényestel, nem jön a fény. A Szaturnusz gyűrűjét az biztos nem lehet szabad szemmel felismerni. Mert hát amikor Galilei megfigyelte, akkor se tudta pontosan, hogy mit lát. És először azt hitte, hogy két kis holdáskát lát a Szaturnusz mellett, aztán úgy gondolta, hogy gyűrűt lát, aztán eltűnt a gyűrű, őt magát is nagyon megzavarta, és hát évtizedekkel később tisztázták, hogy az mi. Tehát egy kicsi, nem nagyon jó felbontó képességű tárcső nem mutatja rendesen a gyűrű. És ezért szabad szem alatt biztos nem lehet látni. A Sirius kísérője az valami 10-es fényben csillag, tehát ugye messze túl van a láthatóság határán, azt reménytelen szabad szemmel látni. De hogyha valakinek valami egészen különleges szeme lenne, ami százszor jobb volna, akkor se tudná megállapítani, hogy ez a földön előfordulónál sűrű anyagból van. És hát az 50 éves keringésidő is tényleg. Na most, akkor egy magyarázat mindenképpen elesik. Az, hogy a dogonok egyszerűen létrehoztak egy olyan fejlett csillagászattudományt, ami fejlettebb volt, mint amilyen Galilei volt. Tudnélik, hát azért ne felejtsük el, hogy ez nem csak értelmi képességek kellenek, hanem tárcső, meg tudományos rendszer, meg ipari háttér, meg mindenféle hasonló, ami ott nincs meg. Hát akkor az ember azt mondja, hogy biztos, hogy egy idegen civilizációval érkezik. És a kérdés csak az, hogy ez az idegen civilizáció, ez földi vagy földön mi? És ezt a kérdést a jól ismert tudomány népszerűsítő Carl Sagan, aki azt mondta, sokkal egyszerűbb a dogonok csodálatos csillagászati tudását úgy magyarázni, hogy ők egy földi idegen civilizációval találkoztak. Tudnélik kér? Ez francia Nyugat-Afrika. Először is elképzelhető, hogy egy dogon valahogy bekerül a francia hadseregbe, mondjuk az első világháborúban, fölkerül Európába, és ott összeszedi magának a tudást. Még sokkal valószínűbb az, hogy egy európai utazó valamikor a 20-as évek végén vagy a 30-as évek elején, amikor már a fehér törpe csillagok elmélete az készen van, de még a Griul nevű néprajzos nem járt a dokonok között, de véletlenül arra járt. És ottan különböző dolgokat mesélt a dokonok. Most erre az ember azt mondja, hogy igen, de a néprajzosnak már úgy mondták el, mint a saját művészet. Hát erre azt mondja a Sagan, hogy ő egyszer a Gajdusek nevű amerikai orvos professzorral, aki Új-Guineában a Kulu nevű emberelés során kifejlődő lassú betegséget ismerte föl, járt különböző új-guineai törzsek. Na mostan ezeknek van egy úgynevezett férfi házuk, ahol a törzs férfiai összegyűlnek, a nőtlenek azok mind ott vannak, és itt fogadják a vendégeket. Na már most hónapokig járták Új-Guineát, és hát az egyik ilyen alkalommal a férfi házba előadták nekik a törzs tavait, és aztán azt mondták, hogy adjanak elő egy sorátalokat. Hát erre ők elénekeltek néhány dal, többek között azt a régi híres orosz dalt, ami úgy kezdődik, hogy Ocsi Csorkia. Na, néhány hónappal később egy másik törzsnél, ami jó messze volt ezektől, a törzs dalait gyűjtötték be magnetokonnal, és bejött ez a dal. Hát ennyileg eltorzítva, de még fölismerhető. Vagyis néhány hónap után egy másik törzs az európai utazóknak már a saját dalaiként adta elő azt, amit ők maguk hoznak. Úgyhogy hát a dogonok is bármit mesélhettek a közéjük kerülő francia bölcsésznek, mondjuk a tépelgésnek. No, ezt csak azért mondtam, a dogonok esete a legjobban dokumentál. Olyan eset, amikor egy nép olyan csillagászati információ birtokában van, amiről nem tud. És ez az eset is olyan, hogy megmagyarázható nagyon kényelmesen földi eredetű kulturális kölcsönkéssel. Sagan azt mondja erre, hogy ő neki, a dogonoknak egy olyan mitosza lett volna megőző, amit a 40-es évek még senki nem tudhatott a Földön, de azóta tudjuk, hogy mi van. Tehát mondja ő, ha nem azt mesélték volna, hogy a Szaturnusznak van gyűrűje, amit Európában talán mindenki tudott, hanem azt mesélték volna, hogy az Uránusznak van, amit csak most tudunk meg néhány éve. Ez nagyon jó bizonyíték lett volna, mert azt az idegen űrhajósok a naprendszerbe való bejövetkor láthatják, és utána elmesélik. És ezt más nem mesélhette volna. No, Tehát ez volt a legjobban eset. Az összes többi eset az ennél rosszabb volt. Na és akkor most, hogy miért kezdtem erről beszélni? Azért kezdtem erről beszélni, mert egyrészt a téma érdekes, másrészt, ha meg akarjuk azt válaszolni, hogy járkálhatnak-e hozzá idegen tulajdonosok, akkor ez követ egy csomó csillagászati, fizikai és biológiai kérdést, amit most mind megpróbálhatunk megválaszolni, hogy mit mond erre most a csillagászat, a fizikai biológia. És akkor látjuk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most tényleg találtak egy alumínium kockát valamilyen krétakori közepben, vagy nem találtak, hanem itt ennél komolyabb dologról van szó. Erről a mai tudománynak van egy elképzelése, hogy mit mondhat. No, aztán, ha kiderül, hogy mégis csőstül járnak hozzánk idegenül hajósok, csak valahogy ügyesen ellenkezik magukat, akkor legfeljebb a mai tudomány ők is felünk egy hibás. Na most 500 év múlva úgyis ki fog terülni, hogy a mai tudomány ők is felünk hibás. Csak ebből még nem következik az, hogy pont úgy igaz, ahogy most valaki elképzeli, ennek ellenünk. No. Következő helyzet. Egy. Azt előre kell bocsájtanom, hogy hát a tejútrendszerben vagy az univerzumban minden bizonnyal vannak még más civilizációk is. Ezek egy része nálunk kevésbé fejlett, mások nálunk fejlettek. Hogy hány ilyen van, azt nagyon sokan próbálták meg becsülni, és a tejútrendszerben lévő idegen civilizációknak a becsült száma néhány száztól néhány millió terjed. Ebből ugye lehet látni, hogy mennyire megbízható ilyen becslés. Bármelyik számot fogadjuk el, az tény. Az nagyon valószínű, hogy a tejútrendszerben még el legyen civilizáció. De nagyon közel nem várhatunk más civilizációt. Ez azt jelenti, hogy az, hogy a Föld élete során néhányszor itt leszáll valamiféle és megvizsgálja a Földet, és aztán elmegy, az nagyon valószínű. Tehát ha valakinek cáfolhatatlan bizonyítéka van arra, hogy egy krétakori ausztriai közepén 100 millió évvel ezelőtt találtak egy alumínium kockát, én nem tudom, hogy találtak-e vagy nem csak ezt millióvalas az ember. Ha valakinek erre megbízható bizonyítéka van, van túl jobb, akkor 100 millió évvel ezelőtt egyszerűt járni idegen. Lehet, hogy minden 1 millió. Amit most megvizsgálunk, az csak az, hogy lehet-e az, hogy egyik héten az egyik amerikai kisvárosban szállnak le idegen űrhajók, a másik héten egy másik amerikai kisvárosban szállnak le. Ugye több amerikai kisváros tanácsrendelettel megtiltotta az idegen űrhajók átrepülését és leszállását. A 70-es években pedig Grenada államminiszterelnöke Sir Eric Beery minden évben a Dance közgyűlésnek az első néhány ülésére saját maga ment el a miniszterelnök, és ott az újságírók nagy örömére felszólalást tartott, amiben azt fejtegette, hogy az ÖFF-nek össze kellene fognia az idegen űrhajók elleni védekezésre a Földön. És hogy hát nem az a sok problémával kell törölni, amit a rendben tartnak, mert az ugye mind belli szája, amit majd valahogy el lehet intézni, de az idegen űrhajósok ellen össze kell fogni. És akkor szinte az összes hatalmat, hogy ez nem foglalkozik ezzel kerülődésre. De amit most megvizsgálunk, az az, hogy járkálnak-e állandóan hozzánk idegen űrhajósok, vagy járkálhatnak-e? Na most akkor kérem tisztelettel. Egy. Tegyük föl, hogy a tejútrendszerben 1 millió idegen civilizáció. Ennél nagyobb számot nem nagyon láttam, hogy milyen számok hogy jönnek ki, azt majd néhány hét múlva a hallgatóságnak 1. vagy 10. csillag. Csillagon van egy civilizáció. Tehát minden ezredik vagy tizedredik pillanat valamelyik volt ő. Ez egy optimista becsülés, de mondjuk fogadjuk. Na kérem, hozzánk a legközelebbi csillag valamivel messzebb van, mint 4 fény. Hát a nap eléggé átlag csillag, a nap környezete valószínűleg átlagos környezet, nem egészen biztos, de elhihetjük. Ez azt jelenti, ugye, hogy az egy csillagra jutó térfogatnál ezerszer vagy tízezerszer nagyobb térfogatban találunk egy civilizációt. Itt van egy, akkor a legközelebb itt egy akkora kocka másik szélén várhatjuk, amiben tízezer csillag fér. Hát ha egy kockának a térfogata tízezerszeres, akkor az élhossza az valami, hát valami 20-szoros vagy 22-szeres. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi civilizációt hordozó csillag, az tőlünk olyan 100 fényévre áll. Hát ha szerencsénk van, akkor közelebb van, de erre nem van. Tehát képzeljük el azt, hogy a tejútrendszer tele van civilizációkkal, amely civilizációk egymástól 100 fényévre vannak, egy ilyen rács szerint. Jó, ennyit felrajzoltam, a többit elképzelhetjük. Itt vagyunk mi. Na most, hát ezek közül a civilizációk közül vannak nálunk fejlettebbek, meg vannak nálunk kevesebbek. Ezzel nem mondtam semmit. Amit kellene tudni az, hogy hány nálunk, milyen részük fejlettebb nálunk, meg milyen részük kevesebb. Na most az optimista ember erre azt mondja, hogy a földi civilizáció, maga a civilizáció, nem az emberi élet, az mondjuk 5000 vagy 10000 éves. Hát előttünk sokkal több idő van, mint ez a 10000 év, tehát akkor várhatóan a civilizáció döntő többsége fejlettek már. Megint mások azt mondják, hogy igen, de hát hogyha azok már elpusztultak, hát hogyha a mi jövőnkben valami nagy baj van, hát, hogyha a civilizációk általában nem úgy fejlődnek, mint amilyen, tehát nem fejlesztem a technikát annyira. Most csak a technikai civilizációk érdekesek, hát hogy nem tudom. Hát ez az, amit nem tudunk. Ha azt mondjuk, hogy a fele fejlettebb nálunk, a fele kevésbé fejlett, akkor valószínűleg nem jobb esélyt csináltunk. De nem lehet más csinálni. Tehát minden második csillagot ki kell hagyni. Mondjuk, hogy az átlag távolság tőlünk 100 fölött. A kérdés az, berendezkedik-e egy civilizáció arra, hogy egymástól 100 fényévre lévő szomszédai között rendszeres űrhajó forgalmat dolgozunk meg. És ez most a kérdés, és itt kezdem el a tényleges előadást. Ennek a kérdésnek a megválaszolása az csillagászati fizikai vagy biológiai kérdés. Egy. A relativitás elmélet állítása szerint fénysebességnél gyorsabb mozgás nincs. Ez pedig azt jelenti, hogy nem juthatok ám én hip-hop oda, ahova akarok, most jövő. Ez nem technikai fejlettség kérdése, ugye? Eddig mind az volt. A közlekedés sebessége nő. Az ember gyalogolt, aztán lovat használt, aztán később elkezdett autókat használni, aztán repülőgépet használni, aztán űrhajókat fejlesztett ki. A múlt század végén valóban úgy képzelték el, hogy ez a gyorsulás ez minden határon túl megy. És hát egy idő múlva, ha akarok, akkor a környező csillagok között utazgathatok igen rövid időt. A relativitás elmélet azt mondta, hogy kérem, ezt nem lehet. A leggyorsabb mozgás az a fénysebesség. Fénysebességnél gyorsabban mozgó űrhajót nem tudok szervezni. Na most. Mindjárt visszatérünk rá, tudod, hogy előbb azt mondom, hogy ez egészen nem igaz, hogy a relativitás elmélet pontosan ez. És akkor most jön az első. A tagjunk. a relativitás elméletnek van egy tömegnövekedési fordulata. Ez azt mondja, hogy ha van nekem egy M0 tömegű részecském, az fölgyorsít V sebességre, akkor az ő tömege megnő, mégpedig az itt látható képlet szerint. C a fénysebesség. Hát ha valaki el akarja képzelni magának, hogy miért, akkor azt lehet mondani, hogy a fölgyorsított részecskének mozgási energiája lesz. Az energia pedig a relativitás elmélet szerint tömeggel egyenértékű, ugye I egyenlő MC négyzetképlet szerint. Hát a mozgó részecske fölszed mozgási energiát, emiatt megnő a tömege. Na most. Ezt kérem a következőt mondjam. Ha én a részecskét gyorsítom valamilyen erővel, mondjuk egy töltött részecskét, azt feszültség hatása alatt, elektromos feszültség hatása alatt gyorsítom. Akkor a gyorsítás közben nő a sebessége. Ha ez itt nő, akkor az egész nevező csökken, és akkor nő a tömege. Na de ha nő a tömege, akkor nehezebb lesz gyorsítani. És amikor én egyre jobban gyorsítom, akkor ő egyre jobban megközelíti a fénysebességet, és azután pedig hát ott végtelen lesz a tömege, és nem tud tovább gyorsítani. Ezt a modern részecskefizikai kísérletek, amiket részecske gyorsítókkal végeznek, igazolják. Na most, de jött néhány ravasz ember, és azt mondta, hogy mi volna, ha én ezt a képletet átalakítanám úgy, hogy azt mondanám, hogy először ezt írom ide, utána egy közös négyzetgyök alá hozom az egészet, aztán ezt a mínuszt átcsempészem ide, és akkor ezt kapom, hogy M0 per négyzetgyök B négyzet per C négyzet mínusz 1. Ha ilyen részecskék volnának, akkor ezeknek a tömege fénysebesség fölött lenne valami, és amikor fénysebességtől végtelen sebességhez tartok, akkor a tömegük lemenne nullára. Tehát az ilyen részecske az fénysebességgel mozoghatna leglassabban, és annál gyorsabban aztán akármilyen sebességgel. Ezek a tagjai. A relativitás elmélet képletei ilyen részecskék létezését megengedik. Tehát akkor kétféle részecske lenne. Volna olyan, aminek akkor van valamilyen jellegzetes tömege, ha áll. És fölgyorsítva ez a tömeg végtelenhez megy, amikor a fénysebességet közelítem meg, és afölé nem lehet gyorsítani. És volna olyan részecske, aminek a tömege végtelentől fénysebességen csökken, és nulláig csökken akkor, amikor végtelen sebességre gyorsítom föl. Ezek volnának a tagjai. Léteznek-e ilyen részecske? Ha léteznének, akkor ugyan űrhajót nehéz lenne belőlük csinálni, mert mi nem vagyunk tagjai. Ők tudnak fénysebességnél gyorsabban menni, de mi nem. Űrhajót nehéz lenne belőlük csinálni, de jeleket adni lehet. Tehát akkor beszélgethetnénk távoli civilizációkkal, időkésés nélkül, mert akármilyen nagy sebességgel lehet őket. Válasz. Az, hogy a relativitás elmélet képletei valamit megengednek, az még nem jelenti azt, hogy van. És hogyha ilyenek volnának, az nagy bajhoz vezet. Ugyanis. A relativitás elmélet a fénysebességgel, mint határsebességgel, az mindenképpen határsebesség, csak a tanyonokra a leglassabb lehetséges mozgás. A téridőt, amiből én most egy térbeli irányt és az időirányt rajzoltam föl, részekre osztja. ez az úgynevezett fénytúl. Normális részecskék a fénynél csak lassabban tudnak mozogni. Ez azt jelenti, hogy az ő pályájuk a téridőben, az ő világvonaluk, az egy 45 fokosnál meredekebb görbe. Hát valami ilyen. Mert ugye kevesebbet tesznek meg térbe, mint amennyit a fény ugyanannyi idő elmúlása alatt megtehet. Ez a következőt jelenti, vegyünk egy eseményt itt. Vegyünk egy másik eseményt valahol. Egy esemény az, hogy valami történik egy adott pillanatban. Most kérdés az, hogy a két esemény tud-e egymásra hatni? Hát egy esemény az, hogy elharangozzák a telet. Valahol. De a belváros. Na mostan kérdés, hogy ez az esemény hatott-e egy másik esemény megtörténetére. Elképzelhető, hogy valaki hallotta a déli harangszót, ezért eszébe jutott valami, és valamit csinál. De ez nem történhet meg akkor, mondja az ember, ha ő ezt a dolgot még a dél beállta előtt csinál. Ilyen, akkor nem hallotta a harangszót. Nem is tudhatta, hogy megtörtént. Na most, ha én azt kérdezem, hogy két esemény hathatott-e egymásra, vagy nem, erre a relativitás elmélet azt mondja, felejtkezzünk el a tahionokról egy pillanatra, hogy akkor hathatott, hogyha a két esemény úgy helyezkedett el, hogy az egyik esemény a másik fénykúpján belül volt. Hát akkor lehet jelet küldeni innen ide. Ha viszont a szóban forgó második esemény kívül volt a fénykúpon, akkor ez semmiképpen nem hathatott rá. Mindegy, hogy itt hol volt, most szándékosan úgy rajzoltam le, hogy korábbi időben legyen a második esemény, mint az első. De ez nem érdekes. Az érdekes az, hogy nem a fénykupon belül van, tehát ez se, hogy nem tud ő ráhatni. Hogy ez van-e korábban, vagy ez van-e korábban, azt a relativitás elméletből tudjuk, hogy nem lehet megválaszolni, mert az ennek meg ennek gyorsabban tudnak menni, akkor azok tudnának menni így is. De akkor már így is tudnának lefelé. Ez nem magától értetődő, mert ez nem végtelen sebesség kéne, hanem annál nagyobb. De igazából megcsinálható úgy, hogy egy valamilyen sebességgel mozgó forrás bocsájtja ki őket. Nem egy álló forrás, hanem egy valamilyen sebességgel mozgó forrás. És ennek a segítségével meg lehetett konstruálni egy elvét. Gondolatkísérletet, ami úgy nézett ki, hogy egy rádióadó jeleket bocsájt ki, a jelek be tudnak kapcsolni egy robbanó szerkezetet, ami fölrobbantja a rádiót. De ha a rádióadó kiadta a jeleket az elmúlt egy órában, akkor fölrobban, és nem fogja tudni kiadni. Valami trükk van a fogalmazásban. Ez az kell, hogy a rádióadó jelei, amikor körbe mennek, hamarabb érjenek vissza, mint ahogy kibocsátott. Ugye? Akkor csinálhatja azt meg, hogy felrobbantja saját magát, hogy ne tudja kibocsájtani a saját magát. Nem az a baj, hogy felrobbantotta magát, az a baj, hogy akkor nem tudjuk megmondani, hogy kibocsájtott el vagy nem. Mi azért már mégiscsak kínos. Na most, az állítás az, hogy ha tahionok léteznek, és legalább 3 relé állomást kapcsol be az ember, ami különböző sebességgel mozog, és fölfogja őket, és ide sugározza, oda sugározza, akkor meg lehet azt csinálni, hogy a jel hamarabb érkezzen vissza, mint hogy kibocsánat. És akkor ilyen logikai abszurdumokat lehet csinálni, hogy nem tudjuk megmondani, hogy még létezik-e a rádióadókat. Na kérem, ezeket a dolgokat a régi görögök már átmondták. A régi görögöknél tessék gondolni az Ödipuszt. Ödipusznak megjósolták, hogy meg fogja ölni az apját. Hát ezt nem akar. Ezért ott hagyta az apját és az anyját, és elment vándorolni. Csak hogy az nem az igazi apja meg az anyja volt, meg kitett gyerekként szedték, hogy csecsemőt. és egy útkereszteződésnél valaki lezavarta az útról, ezen fölháborodott, és az illető tagjogított. Az volt az apja. No. Ezzel ők azt akarták mondani, hogy ha a jóslat eredményét tudom, azzal még a jóslatot nem tudom semmisíteni. Ők hittek abban, hogy jósolni lehet. De ebből az következett volna, hogy meg lehet akadályozni a jóslás beteljesülését, akkor viszont nem lehet jósolni. Ugye? Ezt az űrzavat próbálták úgy helyrehozni, hogy azt mondták, hogy igen, na de hát a jósnak, vagy a jóslatot létrehozó félistennek van annyi esze, hogy olyan bonyolultan jósolja, hogyha az ember megpróbálja kikerülni, akkor pont beteljesül. A modern korban ez a probléma úgy jön elő, hogy lehet-e időutazást csinálni. Mert ha igen, akkor én most visszamegyek a múltba, és megváltoztatom a múltat. Na most mivel a múlt megváltozott, ezért mondjuk én nem születek meg. Vagy nem határozom el, hogy visszamegyek a múltba, és ebből teljes logikai zűrzavar lesz, egy idő múlva nem tudom megmondani, hogy én létezek-e vagy nem. Erre azt szokták mondani, hogy időutazás nem lehetséges, az időben visszafelé nem tudunk menni. A relativitás elmélet azt mondja, hogy időutazás csak akkor nem lehetséges, ha nem lehet fénysebességnél gyorsabban mozogni. Na most, vagy azt fogadjuk el, hogy a világban zűrzavar van, és van egy olyan valóság, amiben én most beszélek, van egy olyan valóság, amiben nem beszélek, van egy olyan valóság, amiben beszélni készültem, de idefelé jövet elütött az autó, és van egy olyan, amiben nem is létezem, és még egy csomó más. Vagy ezt fogadjuk el, vagy azt fogadjuk el, hogy fénysebességnél gyorsabban mozogni nem lehet. Na, akkor fogadjuk el azt, hogy fénysebességnél gyorsabban nem lehet mozogni, mert még mindig ez az egyszerű. Hát akkor kérem tisztelettel, van nekünk egy sereg civilizációnk a tejútrendszerben, mindegyik 100 fényévre egymást. Fognak-e ezek rendszeres forgalmat legondolni egymást? Vagy fog-e egy, amelyik a legfejlettebb, minden héten kiránduló járatokat indítani mindenhova, többek között a földön is.
Csak már azért, hogy egyesemet kérdésebb a lehetőségesebb. Mert minden cél nélkül mondjuk.
Hát a következő a helyzet. Mi hihetünk abból, hogy a földön egészen különleges.
100 év, jó? 100 év.
Igen. Mi hihetünk abból, hogy a földön egészen különleges. Ha ebben hiszünk, akkor minden rendben van. Itt vagy van egy olyan különleges természeti kincs, amit annyira érdemes kihasználni, hogy állandóan jönnek ide és viszik. Sajnos mi még nem tudjuk, hogy mi ez. Mert ha tudunk, akkor viadnunk el. De sajnos nem tudjuk. Vagy olyan borzasztóan érdekes az emberi társadalom, hogy az idegen civilizáció állandóan üldözgeti ide a társadalom tudósaikat, pénzt, időt, fáradtságot nem figyel, hogy figyeljen.
Ilyen káosz máskor is, hogy lakulás.
Na, tehát hogyha hajlandók vagyunk abban hinni, hogy a Föld egy egészen különleges hely, akkor persze megvehet, hogy pénzt, időt, fáradtságot, stb. Nem kimérve, állandóan üdvözlőnek bejönnek. Én ebben nem hiszek, mert hát biztos, hogy a szomszéd civilizációknál egy kicsit okosabbak vagyunk, de nem állunk. Na. Most a következő a helyzet. Tehát fogadjuk el egyszerűség kedvére, hogy mi egy átmeteljük. Na most akkor a kérdéseket. Fognak-e rendszeresen minden héten ide minden most. Válaszolni többféleképpen lehet. Egy. Kérdezzük meg, hogy ez mibe kerül. Erre is lehet valami válaszolni. Ha a szűrhajó sebessége a fénysebességnél sokkal kisebb, akkor még 100 év alatt sem teszi meg az utat, hanem 1000, 10 000 vagy 1 millió év alatt. Hát azt hiszem, az reménykedik. Szóval rendelkezik a sebességből. Tehát fénysebességet megközelítő sebességgel. Tehát fénysebességet megközelítő sebességgel. Annak még megvan az a kellemes következménye is, hogy az űrhajó utasai számára az idő lassabban múlik. Tehát ők a saját idejükben hamar megteszik az utat. Nyilvánvalóan nekik előtt. De most ehhez kérem, fotonrakétát kell építeni. A fotonrakétát a 60-as években megtervezték olyan értelemben, hogy most a mérnököt kiszámolták, hogy milyen anyag kellene hozzá, olyan anyag, ugye, tükrök, ami szórja a fényt után. Hát, valami olyan anyagból kellene elkészíteni, ami csak 1 millió részét nyeri el a ráesőfénynek, mert ha annál többet nyer el, akkor elpárolja. Attól az óriási fényteljesítménytől, amit által lehet. No. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a számítások szerint egy tejútrendszeren belüli űrhajókázásra alkalmas fotonrakétának. Hát én most nem emlékszem pontosan, de valami olyan volt a számítás, hogy körülbelül akkor a tömege kellene legyen induláskor, mint a Hold, és akkor ezt a tömeget fogyasztaná el a végén. Ugye, mert a gyorsításról ott hátul kell kidobálja a tömeget, sokkal több tömeget, mint amennyi az űrhajó tömege, és az űrhajó tömege pedig a relativisztikus tömegnövekedés szerint. No, mostan, hát hogyha egy útra a Hold tömegét kell rápazarolni, az nem tudható. Hát na jó, hát az azt jelenti, hogy ha bolygórendszert felhasználjuk, van anyag, de egy. Most erre mondják azt, hogy igen, kérem, de ez azért van, mert a tömeget hátul haszonhalatot kérdezik. Intelligens civilizációk egészen máshogy csinálnak. Nevezetesen úgy csinálnak, hogy egy nagyon nagy teljesítményű lézerrel, ami nekünk még nincs, hátulról meglőjünk az utajon, és gyorsítanák el, sokkal kevesebb a veszteség. Ez benne van. Így meg is lehetne csinálni, de ez pompjár. Mert a másik oldalon valakinek le kell fékezni. Tehát egy indító és egy célállomásnak kell lennie, amelyik vezérli az űrhajót. Nem egy önálló űrhajó. Nem, és ez azt jelenti, hogy a célállomáson lévő civilizációnak is ott kell legyen. Ez a nagy lézere, várnia kell a másik űrhajót és lefékezni. Ja, kérem, a Földön milyen biztosan nem is. Ezt tudom. Tehát a Földön egy csillagközi kompjárat légállomása nincs. Hát az egy csak észrevettük. Következésképpen rendszeres csillagközi űrhajójáratok a Földre tényleg csak úgy képzelhetők el, hogyha ezt az óriási mennyiségű üzemanyagot nem kell. Na. De van más probléma. És ez pedig az ugye 100 fényéves távolságra 100 évig tartóra az ütés 100 évig vissza a fénysebességgel is. Na most erre az ember azt mondja, hogy igen, az űrhajósok számára azonban lassabban múlik az idő. Ez rendben van, csak az űrhajósokat valaki küldi. Ugye űrhajózni az ember nem úgy szokott, hogy a saját pénzéből egy űrhajót épít, és azzal elmegy, mert kíváncsi. Az űrhajókat társadalmak hozzák létre, drága pénzben, azok küldik ki. Miért? Hát a jó ég tudja, az egyik ezért, a másik azért. De mondjuk azért, mert ha valamit várnak a visszatérő űrhajótól, mondjuk információt arról, hogy milyen az a hely, ahol jár. Hogy milyen információt, az, hát, hogyha én meg tudnám satszolni, azt is nálunk 1000 évvel fejlettebb civilizációt, hogy milyen információt kell. Hát az jó lenne, ha az ember meg tudja satszolni a jót, akkor elmegy. Már most a következő helyzet. Egy. Hajlandók vagyunk-e várni 200 évig? Valami ilyen válasz. Mégpedig ugye arról van szó, hogy állítólag rendszeresen jön. Tehát valaki minden hónapban küld egy űrhajót, úgy, hogy az első csak 200 év múlva jön vissza. Na erre azt mondja az ember, hogy hogy? Hát hogyha annak a célőre, amelyik az űrhajó vagyok, az átlag élettartama 10 000. 200 éves, akkor érdemes kiküldeni, mindjárt vissza. Kérdés, lehet-e az értelmes lények élettartama 10 000? Na most hát az ember azt mondja, miért ne? Ugye a Földön vannak olyan élőlények, amik fél órát élnek, van egységgel, van fél órát dolgozunk. Meg vagyunk mi, akik megélünk mondjuk 80 évet. Tehát óriási időbeli különbség. Tehát olyan is lehet, amelyik 10 000 évig tud élni, biológiai képtelenség nincs benne. Az nincs. Evolúciós képtelenség az ember. Tudni? Az a világegyetemet mi ismerünk, az valami 13 vagy 15 milliárd évvel ezelőtt a nagy ősrobbanása. Az összes körülöttünk lévő csillag vagy ennyi idős, vagy annál fiatal. A nap az 4,6 milliárd éves, hát a tejút rendszerben van a 10 milliárd éves csillagok is, és a tejút rendszerben 10-11 milliárd éve éves. Ennyi ideje volt az életnek arra, hogy kifejlődjön. Tehát a tejútrendszerben egy másik csillag bolygóján is tudjuk azt, hogy hát itt olyan 2-3 milliárd évig fejlődött az életben, a nap 4 milliárd 600 millió éves, a Föld körülbelül ugyanennyi idős, de hát aztán valamennyi idő kellett arra, hogy a Föld felszíne lehűljön, lecsapódjon rajta a víz, tehát kezdődhetett az élet, 2-3 milliárd. Elképzelhető, hogy a tejútrendszerben a régebbi csillagok bolygóin erre 5 vagy 6 milliárdnak, de nem volt 100-szor vagy 1000-szer ennyi tejútnak. A természetes kiválogatódás során az a faj fejlődik gyorsabban, amelyiknek az egyedei rövidebb életkora. Ezt lehet érteni, hogy miért. A természetes kiválogatódás ugyanúgy működik, hogy különböző tulajdonságú egyedek vannak, és ezek közül az életre valóbbak képesek agyonütni és megenni a gyengébeket, vagy képesek ellenjelni, ugye a hosszabbnak úgy irányba van, a többi a leveleit, és így tovább. Viszont hát az a helyzet, hogy az élőlénynek kell valamennyi idő arra, hogy felnőjön, utána lesznek utóbbak. Akkor tudja átadni a jót. Na most, ha gyors a nemzedékváltás, akkor minden egyes nemzedékben kiválogatódik valamilyen hatékonysággal, a valamilyen értelemben jól tud, és így tökéletesedik az illető faj. Most minden a tökéletesedést nem másodott, és alkalmazkodunk a környezethez. Most ha a nemzedékváltást óránként van, akkor ez az alkalmazkodás sokkal gyorsabb, mint hogyha egyébként. Ezért, ha egy bolygó valamilyen úgy állt be az élőlények életében, hogy csak nagyon lassan jönnek az új generációk, akkor ott a fejlődés biztosan nem jutott el a bolygóban. Na most akkor ennek ellenem mond az, hogy mi értelmesek vagyunk, és 80 évet élünk. A kutya az sokkal kevésbé értelmes, pedig az csak 15 évet él, és hát egészen kis állatok még kevésbé értelmesek, és azok mondjuk csak egy évet. Mi úgy gondoljuk, hogy nem is jut arra a gondolatra, hogy ide kell tenni. De azért ezzel vigyázni kell, mert ha egy nálunk 1000 vagy 10 000 évvel fejlettebb társadalmat elképzelünk, hát lehet, hogy van valami oka annak, hogy pont naptípusú csillagok körül van élet. Mi nem tudjuk ezt. De lehet, hogy ennek van oka. Tehát lehet, hogy ők egyszerűen megnézik a csillagot, az a nap, az látszik, és azt mondják, hogy na, jöjjünk ide, mert ez jó lesz.
Ebből térképezik a naprendszer, hogy a
sorítás. Lehet, hogy ők képesek rá. Lehet, hogy képesek rá, hogy a tudomány mire lesz képes 1000 vagy 10 000 év múlva, azt jobb, ha most megpróbáljuk megcsapcolni. Én most csak azt mondom, hogy mi az, ami egyszerűen természeti lehetetlenség. És ez pedig a... Igen? Kérdés van? Le. Na most először válaszolok az elsőre. Ahhoz, hogy génsebészetet csinálhassunk, ahhoz először természetes úton ki kellett fejlődni az értelmes élet. És ahhoz nem lenne idő akkor, hogyha egy másik bolygón nagyon hosszú életű lenne az élet. Nagyon hosszú életben. Na most azt esetleg meg lehetne csinálni, hogy miután ez megvan, akkor valamilyen orvosi eszközökkel, amiket mondjuk kifejeztünk 200 év múlva, gyakorlatilag halhatatlanná tegyük az embereket. Ezt lehet, hogy meg lehet csinálni. Hát ki tudja azt. Hát végül is a sejtek tudják magukat javítani, csak a bennünk lévő sejtek valamilyen nem tudják magukat javítani. Elképzelhető, hogy fejlett orvos tudomány az meg gyerek alá. No, akkor lesz egy olyan társadalom, aminek az egyedei, tízedeire élnek, jól lehet, őnekik a természetes élettartamuk, az őseiknek az élettartama csak számít. Ezt lehet, hogy meg lehet csinálni. Csak az embernek az az érzése, hogy egy ilyen társadalom nem áll előfelőzni. Tudom, hogy ha valaki ilyen drága orvosi trükkökkel, meg hasonlókkal meghosszabbította az életét százszorosan, akkor nagyon fog ideálni. Tehát akkor nem ül be űrhajóba, és nem megy el valahova 150 méterre csak azért, hogy érdekes dolgokat lásson, hanem az akkor otthon fog ülni, lehetőség szerint egy légkondicionált szobába, ahol baktérium a közelébe se jön, és a tévét nézi. Tehát az nem valószínű, hogy egy értelmes civilizáció nagyon meghosszabbítja az életét, és ugyanakkor még olyan kalandvágyó marad, hogy csak úgy, különösebb ok nélkül 104 éve körülhajózik. Na most a másik. Természetesen robotokat elvett. És meg lehet mondani, hogy jöjjenek vissza 200 évre. A kérdés a következő. Meg tudunk mi most fogalmazni? Na, egy kicsit tegyük abszolútabbá, mondjuk az, hogy ilyen ezen. Mert nem valószínű, hogy pont a szomszédunk jár. Tehát 500-500. Kérdés a következő, de mindenki gondolkozzon el. Aztán, ha úgy gondolja, hogy tud idennel válaszolni, akkor mondja meg. Föl tudunk tenni most olyan kérdést, ami akkor is érdekes és értelmes kérdés. Ha tudjuk, hogy csak 1000 év múlva kapjuk meg a választ, hát nem mi az utóvalók. Tehát el tud-e képzelni valaki olyan kérdést, amit most érdemes lenne egy nagy rádiótárcsővel vagy rádióadóval is behozni, azzal, hogy 1000 év múlva megjön a választ, no?
Én azt mondom, hogy én.
1000 éve próbáljuk megkérdezni, és nem sikerült megválaszolnunk. Tehát erre 1000 év múlva sem. Na, tudod.
Válasz.
Egy ilyen végső kérdést. Valami technikai kérdést, vagy valami. No? No. Akkor én most tovább megyek. Tehát a következő a helyzet. Ha elképzelünk egy olyan civilizációt, aminek a tagjai körülbelül annyi ideig élnek, és ugye ennél sokkal hosszabb ideig csak mesterségesen élnek, mert mindjárt mondok még valamit erről, de akkor csak olyan, tehát érdemes-e egy ilyen civilizációnak kiküldözgetni űrhajókat azzal, hogy minden egyes űrhajó ugyan az összes a kiküldés pillanatában élő lény halála után érkezik vissza, és akkor hozza a választ. Hát jó, erre azt mondja az ember, hogy jó, egy űrhajót elindítanánk azért, hogy az 200 év múlva visszajöjjön, és akkor úgy tudjuk, minket megbecsülnek majd azért, hogy ő nekik akkor valami hasznunk lesz. Egyet az ember elindít, esetleg ötöt is. Na de minden héten. Ez egy abszolút. Na most. Mondtam, hogy még valamit mondok az életben. Ugye azt mondtam, hogy itt van egy látszólagos ellentmondás. Mert a kutyának intelligensen, 6-szor olyan intelligensnek kéne lenni, mint nekünk. Mert 6-szor gyorsabb a nemzedékváltás. És azt mondtam, hogy a gyors nemzedékváltás a gyorsabb fejlődés. Ez igaz. Csak hogy a mi őseink rövid életben. A kis majmok, azok nem élnek hosszú. Az emberszabású majmok már hosszabb ideig élnek, és mi még hosszabb ideig. Na most ennek is megvan az evolúciós értelme, amit a következő helyzet. Amikor az embernek már van egy jó nagy agya, amit megtölt, akkor azt az agyat annál jobban meg fogja tölteni ismerettel, minél hosszabb ideig él. Most miért jó ez neki? Hát neki esetben nem jó. De jó annak a hordának, vagy törzsnek, vagy nem tudom minek, amihez tartozik. Mert akkor van az öregek tapasztalata, akik tudják azt, hogy 40 évvel ezelőtt egyszer ráléptek egy kígyóra a törzsben, valakik, és az megmarta őket. És ugyan 40 éve nem jártak olyan helyen, ahol kígyó van, de amikor megint oda mennek, akkor az öreg varázsló azt mondja, hogy most vigyázzunk, hogy hova lépünk. És a másik törzs, amiben nincs öreg varázsló, az ugye rossz helyre lép, és a kígyó megmarad. Tehát ezért van az, amikor az értelmi szint elkezd fejlődni, akkor meghosszabbodik az élet. És ezt meg lehet figyelni a majmoknál, és meg lehet figyelni, ugye a majmokkal összehasonlítva nálunk. De ez azért nem változtat azon, hogy mi mondjuk 80 évet élünk, a csimpánz meg 40. De nem élünk 10-szer vagy 100-szor. No, akkor kérem a következő apjátokat. Tehát. Egyik oldalon van az, hogy nagyon sokan jelentkeznek, hogy láttak repülő csészealjakat, amiből kis, 1 méter magas emberként kiszálltak, ezüstös ruhában öltözve, gondolatátvitellel kapcsolatba léptek velük, és ezt meg azt mondták. És ők jó akarattal vannak az emberiség iránt, és a távolból figyelnek.
Ugyanazon a nyelven
mondták. Igen. Na, ez az egy. Erre van egy csomó. Másrészt az ember azt mondja, hogy akkor ezeknek a kis lényeknek vagy 10 000 évig kellene élniük, amit én mondtam, nem valószínű. Vagy a fénysebességnél gyorsabban kellene ürhözni. Ami a fizika mai állása szerint képtelenség. Vagy valahol a legközelebbi csillagnál 100-szor közelebb kellene élniük, ami meg a csillagászat állása. Bármilyen más esetben az ember azt mondja, hogy hát ez vagy lehetetlen, vagy nem érnének meg. Jó? És akkor most, hogy lezárjam ezt a gondolatmenetet, és hogy valami meglepő feltételezés is legyen benne, hogy ezt a feladás alapján mondtam, most elmondok egy lehetőséget, amivel mégiscsak lehetséges az ilyesmi. Azzal, hogy én ezt nem tartom valószínűleg. De hát ha a fizika valamit megtilt, akkor azt a másik kezével meg is tudja engedni. Ugyanis nagy mennyiségű elméleti tudós van, akik mind azon gondolkoznak, hogy kitaláljanak valami olyat, ami a társunk szerint nem lehet. Hát érthető, ugye versenykés is van. A speciális relativitás elmélet tiltja a fénysebességnél gyorsabb mozgást, az általános relativitás elmélet is tiltja. Tehát, hogy az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy a tér görbül.
Hát görbül, hát ilyen.
Na de mi van akkor, hogyha ilyen? Hát erre az ember azt mondja, hogy nem valószínű. Jó. De képzeljük el. És mi van akkor, ha ilyen? Ha ilyen, akkor ebben a pontban saját magába visszahaj. Hát képzeljünk el ilyen felületeket, amik kurkokat vetnek és átmetszik őket. Akkor, ha én el akarok jutni innen ide, akkor kétféleképpen mehet. Az egyik út ez, ami hosszú. A másik út ez, ami rövid. Na mostan, tehát, ha a tér olyan bonyolult módon történik, hogy saját magába visszahajlik és visszamehet, hát én ezt egy háromdimenziós térrel vagy egy négydimenziós térrel föl nem tudom rajzolni és el nem tudjuk képzelni, de felületeket lehet csinálni, szaladok. Akkor vannak olyan pontok, amik az egyik irányban nagyon messze vannak egy másik ponttól, a másik irányban nagyon közel. Ha a Föld közelében van a térnek egy ilyen furcsa önmentése, akkor nagyon távolról hamar ide lehet érni. Na de akkor ez megint az a helyzet, kérem tisztelettel, hogy akkor a Föld valamiért különös. Csak nem azért, mert mi olyan érdekesek vagyunk, vagy a Föld olyan érdekes, hanem azért, mert ide könnyű jön. Na most, én ebben nem hiszem. Aki akar, az hitte. Én egyszerűen nem azért nem hiszek, mert a tér nem tud így görbült lenni, de egy tér az nagyon sokféleképpen tud görbült lenni. És hát, akár még így is, persze akkor valami csillagászatilag észre kellene venni a kémiahajlásokat, hasonlókat, de hát mondjuk, hogy ez a pont nem itt van, hanem félig van a legközelebbi csillagászat. Akkor oda hamar eljönnek, és onnan két évet kellene. És akkor azt nem látom. Nem azért nem hiszem el, mert fizikailag lehetett rá, hát elég kalandos, de hanem azért nem hiszem el, mert akkor a Föld megint csak kitüntetett helyzetben lenne a tejútrendszerben, mondjuk az egyedül ilyen hely lenne, vagy nagyon kevés ilyen hely van. Hát most miért gondoljam én azt, hogy mi éppen olyan helyen lakunk, ami a fő karavánunk a keresztmetszetését. És ez még ráadásul semmiféle látható hatást nem is gyakorol. Most a következő a helyzet. Most miért csináltam én ezt a hosszú beszélet? Ezt én azért csináltam, hogy először is lássuk azt, hogy amikor az ember jön egy ilyen feltevéssel, hogy idegenül hajósok jöttek, és nem tudom én, megdöntötték az egyik komitét. Hát ez most hasonlóan, de szokták mondani, hogy a maja kultirodalom bukása, megmagyarázatlan, hát hogy egy ilyen különbség. Vagy azok behúzottak valami baktériumok és az előző. Amikor valaki előjön ilyen terveléssel, hát az kellemes dolog, és el lehet játszani. Csak hogy egy ilyen feltevés az a fizika, a biológia, a csillagászat legalapvető állításait érintem. Nem azért van baj egy olyan gondolattal, hogy minden héten itt leszáll egy idegenhajós társaság és valamit csinál és vissza. Nem azért van baj ezzel a gondolattal, mert nem látjuk benne, már azért is van. De mondjuk valaki azt mondja, hogy látja. Nem kérem. Ha a fizikát nagyjából jól ismerjük, ha a csillagászatot nagyjából jól ismerjük, ha a biológiát nagyjából jól ismerjük, akkor ez nem lehet. Egy eset lehet. Két eset lehet. De rendszeresen nem. Na most az is lehet, hogy mi rosszul ismerjük a fizikát is, a biológiát is és a csillagászatot is. Biztos, hogy rosszul ismerjük. 500 vagy 1000 év múlva olyan nagyokat fognak ezen az előadáson nevetni. Mint ahogy mi most nevetünk azon, hogy a Ptolemaiosz úgy gondolta, hogy a Föld körül kerül így. Hát pedig a Ptolemaiosz az biztosan okosabb ember volt, mint én. Ő neki a rendszere 2000 évig működött, ahogy ő megcsinálta, vagy 1500-ig. Csak éppen nem volt igaz. Azért nem volt igaz, mert egy csomó tényről ő nem tudott, amiről mi most már tudjuk.
Már a választ is.
Igen, de a mi napunk az is a változat, csak mi már mélyebben. De a későbbieknek az is változat. De biztos, hogy mi a csillagászatot, fizikát és biológiát nem jól tudjuk. Mert jól a végtelen távoli jövőt fogja tudni. De most a kérdés a következő. Vajon? Mi rosszabbul ismerjük a csillagászat, a biológia és a fizika egészét. Mint amennyire mondjuk a mitoszok kifejlődésének a lehetőségét. Vagy a történelmen mozgató erőket. Tehát a következő a helyzet. Idegen űrhajósok föltételezésével kényelmesen meg lehet magyarázni a Szaharában talált sziklarajzok néhány kulcsosságát. Ezzel szemben ehhez föl kellene forgatni az egész fizikát, az egész biológiát és az egész csillagászatot. Hát ennél lényegesen valószínű, hogy az, hogy gömb valaki fejet hajtott a Szaharában élő ismeretlenül a sziklafalakban, annak valamilyen mondjuk vallási oka volt, vagy éppen olyan szerszámok volt, amivel leginkább ilyen fejet tudtak rajzolni, vagy valamilyen társadalmi okból karikatúrát készítettek, és volt ilyen. Ezek mind sokkal valószínűbbek, nem tudjuk, hogy ez így van, mert nem tudunk semmit azokról az évekről, nem ismerjük a társadalmukat. Meg ha ismerjük is a társadalmukat, hát tessék elolvasni a művészettörténészeket, amikor arról beszélnek, hogy a gólya miért festett hosszú fejvérnek. Az egyik azt mondja, hogy azért, mert szemrendellenessége volt, és mindenki a hosszúnak áll. Jön a másik, és azt mondja, hogy hát kérem, ez nem hosszú, mert akkor ha ő a normális fejet látja hosszú, akkor a vászonra is egy normális fejet fog festeni, mert az most nem van hosszú. Ugye? Mert jön a másik, és azt mondja, hogy ez kérem azért van, pardon, nem a golyó, hanem a grékó elnézést. Ez azért van, mert a grékó Krétán született, és ilyen és ilyen kultúrhatások érték, és abban ez volt a tűnt. A harmadik azt mondja, hogy nem kérem, ez azért van, mert a grékónak valamilyen misztikus világképe volt, amiben az embernek a végtelenség felé vágyódását akarta kifejezni, és ez megnyújtotta. Ez mind lehet. Én csak azt mondom, hogy pillanatnyilag egy jól ismert festőnek, egy jól ismert festőnek is stílusát társadalmi, meg lélektani okokra visszafelelve többféleképpen is meg lehet. Nagyon komoly okoság.
Nagy akar lenni, az úgy festi, vagy szélességében, vagy hosszúságban.
Lehet, hogy a grékó is valami kunsztot akar csinálni, az alig rossz lehet, nem tudjuk. De a lényeg az, hogy van egy csomó elmélet, egyik szerint a másik. Na most, hogyha néhány ember egy kultúrt alkotna, akkor a szaharai sivatagban lévő sziklarajzoknak a fejformáját is meg tudná magyarázni. A magyarázat után helyes vagy nem helyes, hogy másik kérdés.
A jövő emlékeinket.
Igen, én is ott láttam. Na most. Ehhez képest ágyúval verébe lövés azt mondani, hogy azokat azért rajzolták így, mert idegen űrhajósok jártak akkor állandóan ilyen. Ehhez tudnék az egész fizikát, az egész csillagászatot és az egész biológiát föl kell forgatnunk. Ha viszont azt mondjuk, hogy hát azzal biztos a festőnek volt valami oka, amit mi most pontosan annyira ismerünk, mint azt, hogy a grékóhoz festett, akkor azzal nem kell senkit sem fölforgatni, mert azt mondjuk, hogy ja kérem, ez a pszichológiának, vagy a művészettörténetnek valami még ismeretlen részéhez tartozik, azt majd 50 év múlva meg fogjuk tudni magyar. Vagyis a tudományos tények és a tudományos problémákra különböző súlyuk van. Egyik biztosabb tény, meg nagyobb probléma, a másik kevésbé biztos tény és kisebb probléma. És a tudományos megismerés úgy halad, hogy nem csinálunk olyan elméletet, ami kisebb dolgokat megmagyaráz nagyobb előfeszítéssel, hanem olyanokat csinálunk, ami nagyobb dolgokat magyaráz meg kisebb előfeszítéssel. Ezért van az, hogy valószínű, hogy az összes olyan szempontokra, azt mondja, hogy látta a csillogóvás egyméteresen baktéket viszállnak kiválóról, és azok beszéltek vele, és aztán visszamentek. Valószínűleg, hogy az összes ilyen lélek. Egy részük elmondta, a másrészük a másikról hallotta, a harmadik részük nekünk költülési tisztetettsége van. Na most lehet, hogy a több ezer ilyen bejelentés közül kettő való. Annak, hogy minden mondjuk ezer évben vagy száz évben itt járjon a hidegen úthajó, semmiféle akadálya nincs. Úgy értem, hogy ilyen úthajó csinálás.
Bocsánat, én a civilizáció majd dokumentálta az ókorokban az Indus folyó
partjától. Jó, de hát aki akarja, az mondhat egy okot arra, hogy ezek az urányosok nem akarják, hogy őket felegyék, mert akkor mondjuk őket elfognák és fogságba tartanák, és ezért mindig olyan helyeken szállnak le, amik férjes. És mondjuk most már ahhoz is értenek, hogy őktől zavarni a radar képernyőt, hogy ne lehessen őket látni. Ezek nálunk állítólag fejlettek civilizációk. Ezek biztos le tudnak úgy szállni, hogy ne vegyek észre a lényeg. Ha, nem ha vannak, mert a teljes rendszerben valahol vannak, csak ugye most éppen ebben az időben van kedvünk erre jönni. Ez mind lehetséges. Amit mondok, az csak az, hogy az lehetetlen, hogy a mi tudtunk nélkül, éppen egy hetenként működő menetben szerű turista járatot, vagy a jóisten tudja, mit tartsanak fönn, 200 fényér távolságból rendes. Ez nem megy, ez ellen csillagászati, fizikai és biológiai megmondanak. Igen, de a relativitás elmélet azt állítja, hogy a fizika olyan, hogy egy állítás, ez egy jó és százszorosan bizonyított fizikai elméletnek az állítása, tehát eléggé valószínű volt. Azt állítja, hogy ez igazából a világ, ez az egész. És akkor a jövő valamilyen értelemben egyenértékű a múlttal. Pontosan ugyanannyira meg van határozva a jövő, mint a múlt. Csak mi nem tudjuk kitartani. Hát meg azért, mert véges pontossággal mértük meg itt a helyünket, meg a sebességünket, és abból nem tudjuk megmondani, hogy pontosan hova fogunk eljutni. Igen? Hát a következő van. Egy. Hogy a világegyetemben van elegünk, hogy Isten, hát azt kívülja. Ezek is félig meddig emberi fogal. Ránézünk valamire, aztán azt mondjuk, ez rendben. Ránézünk valamire, azt mondjuk, hogy nem. Az én íróasztalomra, ha valaki ránézne, azt mondaná, hogy ez nem rendben. De akkor én tudom, hogy mi hol van. És hogyha bejönne, ugye nőknél szokott előkötteni, bejönne és rendet csinálna, akkor attól a pillanatok kezdve vége a rendezettségnek, mert nem találnám meg, ahol. De ez csak azt mutatja, hogy az, hogy valamit rendezettnek vagy rendezetlennek hívunk, az nagyon sokszor attól tudjuk, hogy mit akár. Ezek emberi fogalmak, de mondjuk, hogy nagyjából értjük, hogy mit gondolunk be. Lehet, hogy a világegyetemben is. Hát de kérem, ezen az alapon nem lehet tenni. Lehet, hogy a világban állandóan csodák történik. Lehet, hogy itt tündérek rohangálnak.
Milyen államférben nincs, sőt nem. Egy nagyon reális állam, az volt is, hogy is.
Én csak azt akarom mondani, tudomány csak úgy lehet csinálni, föltételezzük, minden pontosan meg van határozva, legfeljebb még nem tudjuk, hogy hogy is. Ha ezt föltételezzük, akkor tudjuk csinálni, hogy ha azt tételezzük, hogy nincsenek, csak úgy megjártad és életlenül történnek, akkor nem tudom csinálni. Természetesen már mindig tudom rá, hogy föltételezi, hogy az egész világegyetemben van, ezt a rendet utána megpróbáljuk kideríteni. Ez az eljárás egyik. Mert ahányszor nem sikerült megmagyarázni, akkor egy idő múlva kiderült, hogy az azért nem sikerült megmagyarázni, mert aki megpróbálta megmagyarázni, nem volt elég ügyes, aztán valaki másnak sírva. Tehát ugye klasszikus példa. A 30-as évek elején elkezdtek gyanakodni arra, hogy az energia impulzus megmaradása megfogja. Ez igaz a nagy testek világában, de az elemi részecskék között nem. Na, miért kezdtek erre gyanakodni? Azért kezdtek erre gyanakodni, mert láttak olyan bomlást, például amikor a neutron elbomlott egy proton és egy elektronra, megmérték a proton és az elektron energiáját, sebességét, és kiderül, hogy baj van az energiának a gyújtós megmaradásával, és minden bomlás. Akkor azt mondták, hogy ja kérem, hát a megmaradási tételek azok csak átlag. Az igaz is, hát hogyha az ember elfelejtkezne az elektronról, akkor persze, hogy a protonnak az energiája az egyszer ennyi más szóval. No, mostan azt mondták, hogy ez csak átlagban teljesül, és mi csak azért látjuk, mintha mindig teljesülne, mert a nagy számok törvénye segít, mert mi nagyon sok protonból meg elektronból látjuk. Aztán egyszer csak jött a tanuló, és azt mondta, hogy ember, egyébként csak az energia és az impulzus megmaradás mindig úgy sérül, hogy a bomlásban energia meg impulzus része csak egyszer kevesebb, másszor van. Vigyázzunk emberek, így átlagba se lesz ember. Inkább arra kell gondolni, hogy kijön még egy harmadik részecske, és amit nem. Még nem látjuk, mert elektromosan semleges, nagyon gyengén a kölcsön a többi anyaggal, és átmegy minden falon, és így van. Ezt elnevezte nekünk. Valamikor 57-ben, tehát 25 év múlva meg is van. Na most, ha a Pauli azt mondta, hogy igen kérem, én látom azt, hogy a megmaradás egy kicsit kevesebb az az ember. De nem van. Ilyen a világ. Akkor ebből nem lehet. Ezzel nem lehetett volna eljutni semmi. Ezzel csak odáig lehetett volna eljutni, hogy azt mondta volna, hogy ja kérem, ha egy neutron bomlik, akkor vigyázni kell, mert akkor valamikor pontosan nem, hogy föltette, hogy rendben, és utána egy idő múlva ki is derült, hogy tévedett. Ha azt tette volna föl, hogy nincs meg, akkor nem lehetett volna tovább menni, és az állítást sem bizonyítani, sem számolni. Mert mindaddig föl tudjuk tenni, hogy rend van a világban, amíg ezt föl lehet tenni, és ezért mindig föl lehet tenni.
És mi sorozatban nem is látjuk a katasztrófát.
És akkor nem keresett meg a katasztrófát. Mindig a törvényt kell keresni, mert az ezzel ellentétes hozzáállás az mennyezett semmi. Hát, ha én azt mondom, hogy a természetben nincs törvény, és nem fogunk tudni megmondani, hogy mi van, akkor ebből az utolsó állítás az igaz, mert akkor tényleg. De ez nem a világot jellemzi, nem a tudományt jellemzi, hanem azt jelenti, hogy lusta vagyunk. Nem vagyunk egyfajták. Az egyik embernek ehhez van hajlama, a másik embernek ahhoz van. Aki fizikát, vagy csillagászatot, vagy kémiát csinál, annak ahhoz van hajlama, hogy feltételezi szilárd törvényeket is rend, és ő azokat nem fogja ismerni. Aki ezt nem szereti feltételezni, az eleve nem kedvel fizikával foglalkozni, hanem mondjuk pszichológiát csinál, vagy nyűjész lesz. Az is egy nagyon jó dolog, de ahhoz más látásmód használható. Tehát, ha az ember regényű, akkor elképzelni azt, hogy mi lenne akkor, hogyha repülő csészáját leszállná az
utasi.
Borzasztó érdekes van, hogy mi véges mennyiségű megfigyelésből csinálunk el. Hát, hogyha a Galileinek meg a Newtonnak nem voltak fénysebességhez, különböző sebességben tömegei, akkor azt nem igen tudhatták mondani, hogy azokkal mi lesz. Ők megcsinálták a maguk elméletét, ami kisebességű testekre egészen jó volt, és a relativitás elméletet is kisebességű testekre az jön ki. Tehát, ha valamikor ki fog derülni, hogy a relativitás elmélet is mondhatna, az nem kiderülni, hogy a relativitás elmélet megtiltotta a fénysebességnél gyorsabb mozgást, de ezt most, július 1-én hatályon kívül lejöztük, ugye az új törvénnyel, és akkor most már lehet fénysebességnél gyorsabban mozogni, és akkor nosza csináljuk meg a galaktikus világítást. Ez nem így fog kinézni. Ha a relativitás elméletnél jobbat fogunk tudni, olyan esetekben, amikor most nem volt szabad fénysebességnél gyorsabban mozogni, akkor sem. Hogy fog kinézni az új elmélet, azt nem tudjuk. De nem úgy fog kinézni, hogy a fejünkre fogja dönteni a régi elméletet. Ugye? Sajnos, amikor tudomány történetet írnak el a romantikusok, az úgy néz ki, hogy van a régi elmélet, az új, és akkor harcol egymással, és akkor a régi elmélet kiteri az új. Titokban nagyon jutik az új teremtetődések, mert az új elmélet kiteri, hogy megnyert. Igen, ráépülnek egymásra. Tökéletesítik a végét. Nem úgy néz. Még a Ptolemaiosz féle elméletet sem úgy dobtuk ki, hogy a lombkárba van. Mert amikor a Kopernikus behozta, akkor megtartott ő minden. Az egyetlen, ami volt az az, hogy a pöröknek a középpontját a földből kivette és átfogta. Nem azt mondta, hogy a Ptolemaiosz teljesen hülye volt. És hogy nem így jár a Berkeley, hanem egészen máshogy jár a Berkeley, hanem azt mondta, hogy egyszerűen leírást kapjuk akkor, hogyha a bolygók nem a Föld, hanem a Nap körül. De minden más maradt. Akkor jött a Kepler és azt mondta, hogy igen, de nem körpályán kerülnek, hanem elixis. De a legtöbb kör az, mert a legtöbb elixis nagyon hasonlít a körül. Tehát a jó elméletről később sem az fog kiderülni, hogy teljesen rosszul. És ezért azt ugye, mint most a relativitás elméletnek a biológiának nem tudom, hogy alapján mondom, hogy nem hiszem el, hogy itt minden héten leszáll a gyurmagról. Én ezt a relativitás elmélet alapján mondom, és én tudom, hogy 500 év múlva a relativitás elméletet valami olyan sokoknak mondani, hogy na igen, tehát annál már is tudom jobban, de ez a jobb, ez nagyjából úgy fog kinézni, az űrhajózás szempontjából itt a relativitás. Csak fókuszni még valami. Na most a következő helyzet, hogy nem az a baj a repülőcsészájára, hogy tudattal, hogy nincsen. Az a baj, hogy nem lehet ilyen nagy mennyiség. Igen, de nem tudom, hogy miért vágyálni. Most nem tudom, hogy az miért jó. Attól, hogy miért vagyok boldog, hogy minden héten leszállok űrhajó kis ezüstkívásról. Mondjuk, hogy azok nagyon jó indulat volt és gondolkodnak rá is. Mondjuk, akkor nagy szerencsém van. Mert azért most gondolkozunk el az életünkben, kizárólag azt látjuk, hogy nagyon jó indulat fölülnek gondolkodnak. Hát a tulajdon embertársai egy részével rosszba vagyunk. Ugye? Na mostanakkor ezek a kis ezüstpuhás lények, hát... Na, de mondjuk, hogy ezek mind nagyon jó kis dolgok is. Hát az az ember legfőbb vágya, hogy kis ezüstpuhás lények gondot viseljenek. Hát nem fölemelő tudat ennél az, hogy mi magunk gondot viselünk magunkat. És nem sokkal érdekesebb az, amit a modern fizika meg csillagászat mond a világról, annál, hogy időnként leszállnak ilyen kis fehér ruhás lények.
Hát csak az a gond.
Persze, de akkor miért te ezt képzelje? Akkor miért nem képzelje el azt, hogy mi valamilyen trükknél fogva, majd nagyon okosak leszünk, és gondolom is elő saját magunk.
De régebben elképzelni.
Unalmasabb. Hát a világ az sokkal nagyobb kunstokat tud csinálni, mint amit mi tudunk találni magunk. Hát azt kell megnézni, és meg kell ismerni. És akkor ez fel van érdekessége. És most ezt a sok érdekességet dobjuk ki, és ne hívjuk el azt, amit csillagászatból, meg fizikából tudunk, csak azért, hogy elhihessük azt, hogy minden héten leszáll egy űrhajót, és nem csinál semmit. A tudomány azért nem foglalkozik ezzel, mert a tudomány nem foglalkozhat mindennel, ami valamikor valakinek az eszébe jut. Ha én nekem most az jut eszembe, és azt állítom, hogy ottan a szoba sarkában. Egy kis hosszú szakállú törpegy csinál az ujjával, de nem lehet látni. Akkor én ezt most mondom. Hát most a közvetlen megfigyelésekkel összevágnak, én engem lehet látni. Na most nyilvánvalóan nem fognak tudományos programot alapozni annak a kimutatására, hogy mostan valami más módon észre lehetne venni ezt a kis törpét. És ha mostan kidolgozunk egy eljárást, akkor nézzük meg, hogy tényleg ott van. Mert ez tudnék, hát legtöbb egy csomó embert, egy csomó időt, és nem érdemes csinálni. Ezért a tudomány, mint általában a tudomány nem szokott foglalkozni a repülő csészája rejtékével, hanem azt mondja, hogy azok minden bizonnyal nem léteznek, és hát a szemtanúk azok csak úgy kitalálták az esetet, vagy elmondtak a azon. Ennek az a következménye, hogy a dolog terjed. Az emberek közül egyre többen azt mondják, hogy ilyenek azért minden bizonyban vannak, mert miért ne lennének, mert mi is tudunk űrhajózni, akkor nálunk okosabbak nyilvánokban tudnak űrhajózni. És a tudomány pedig nem foglalkozik vele, vagy letagadja, ugye valamilyen sötét megnyomás. Na mostan ez aztán az a pillanat, amikor az egészből kiválik. És hát akkor már a tudomány főként nem érdekli, mert hát, hogy most az emberek hisznek el egy külcsétlájából, vagy nem hisznek, az legfeljebb a pszichológia nem látható. Azonnal a következő a helyzet. Amíg ez mese, addig rendben van, hát a gyereknek is mindenféle ilyen tűnérmeséket mesél. Amik szintén nem lehetséges. De egyrészt ez nem, amikor erről olvasni meg hallani lehet, akkor ezt nem meseként lehet olvasni. Hanem úgy lehet olvasni meg hallani, hogy a tudomány valamit eltitkol az embereknek. Másrészt pedig ez egy nagyon jó téma arra, hogy megnézzük rajta, hogy hogy képez a természettudomány egységes egészét. Ez egy érdekes téma, ezt az ember fölvetheti, hogy ilyen lehetséges, vagy nem lehetséges, és utána azt mondja, hogy ez nem azért nem lehetséges, mert, mit tudom én, nehéz lenne egy korajukat küldeni, vagy nincs elég fejlett civilizáció. Ez egy sor különböző okból nem lehetséges. Azért nem lehetséges, mert a tejútrendszer hol a hangban nem. Azért nem lehetséges, mert az evolúció olyan, amilyen. Azért nem lehetséges, mert a relativitás elmélet szerint nem lehet fénysebességgel gyorsabban mozogni. Azért nem lehetséges, mert már a fénysebességet megközelíteni is csak nagyon nagy energia elpocsékolásával lehet. Azért nem lehet, mert az impulzusnak megmaradása van. Tehát nem elég fölgyorsítani, hogy újrajok, hanem le is kell fékezdem. És itt van. Tehát itt nem, arról, nem az az érdekes, hogy vannak-e repülőcsészhajók, vagy nincs. Az valóban egy teljesen érdektelen kérdés. Itt az az érdekes, hogy még ha vannak is, akkor is miért nem lehet? Valami ilyet ígértem az előadás előtt. Lehet, hogy egy vagy kettő van. Az semminek nem volt el. Ha én holnap látok egy repülő csészehajat, amiből kijön öt csillogó ruhás négyméteres kis tövök, és engem illendően üdvözöl meg, és gondolat átütem útján kapcsolatba próbálnak velem lépni, akkor inkább arra fogok gyanakodni, hogy alakszolni. Megpróbálok valahogy fölépni. De hogyha egy-két különböző módszerrel megüldözöttem az, hogy ébre vagyok, akkor nem kezdek arra gondolni, hogy megborulnám. Mert a dologban semmi lehetetlen nincs. Csak az nem valószínű, mint mondtam, hogy ezek itt rendszeresen járnak. Ezt viszont a modern tudományos elméleteknek, hát nem mindegyike, mert van olyan tudományos elmélet, mondjuk a Freudizmus, ami nem foglalkozik vele, de a csillagászat, a fizika, a biológia és valószínűleg még a kémia tudománya is tűnik. Ezek rendszeresen jöjjenek, ugye, hetek. Tehát itt az az érdekes, lehet, hogy ilyen van. Lehet, hogy a erőszakasz, amiben mondtad, hogy a tejútrendszerben vannak azért nálunk lényegesen idősebb bolygók. Vannak 1 milliárd évvel idősebb. Lehet, hogy azokban az életfejlődése 1 milliárd évvel előre. Képzeljünk el egy ilyen bolygót az egész tejútrendszerben, amelyik 1 milliárd évvel van a többiek. Tehát 1 milliárd évvel ezelőtt tudott ülni. Azt annak a lakossága, kérem, azóta betelepítette volna az összes lakhatóból. Így szétterjedve, hogy a polinézok a csendesek. És ez nem történt meg. Mert ez egy lakható bolygó, és itt nincsen. És mi biztosan nem egy máshonnan jött civilizáció leszármazottai vagyunk. Megint csak azt mondja az ember, hogy biológiai lények vannak. Mi megtaláltuk az összes rokonunkat, meg külsünket a földi közületeknek az őrlények között. De ha ebben netán tévedünk, akkor is itt van az a tény, hogy mi meg tudjuk enni a földi őrlényeket. Tehát azonos eredetünk kell legyen meg. Azonos földi is. Tehát mi biztosan nem egy galaktikus civilizáció leszármazottai vagyunk. Ha egy milliárd évvel előttünk járna, akkor annak a leszármazottaival lenne tere az egész galaxis. Hát 1 milliárd évvel ezelőtt a földi élet még valahol a tengerekben volt, és ha akkor leszállnak, hogy kérdezik a nagyosok, hogy letelepítsék, akkor mi most nem vagyunk. Na most ez viszont a csillagászatnak egy nagy rejtélye, hogy hol vannak ezek a nagyon jósik. Nem tudom, ezt én sem tudom. De mivel erre egyáltalán nem tudok válaszolni, hát nem ezt a kérdést tettem fel az előadásra.
Bocsánat.
De a vörös sárgalmazásnak mindig van egy sebességből, meg egy gravitációtól. Vagy lehet, hogy amit én nagyon messzire nézek, az igazából a másik irányban van, és a képből meg. Ez is lehet. A 30-as években eddig van komolyan dolgozott ilyeneken, sőt a közében valamelyik közében el is jöttek, hogy ő neki gyanús az, hogy a legtávolabb látott galaxisok közül, mint hogyha lenne 180 fokos különbséggel páronként. Erre aztán később azt mondták, hogy nincs igaza, mert amikor jobb tárcsövek elnek kezdték, akkor kiderült, hogy nem most azt mondjuk, hogy valószínűleg nem lehet körbe látni. Mert ha körbe akarnánk látni, ugye minél messzebbre nézünk, annál régebbi állapotot látni. És ha nagyon régi állapotokra nézünk vissza, akkor egyszer csak ott van a nagy ősrobbanás. A maga pólóságával egyedével. És amikor az egész világegyetemet alkotó gáz hőmérséklete 10 ezer fok fölött volt, akkor az elektronok nem voltak ott az atomok körül. A plazma az nem engedi terjedni a fénykicsit. Tehát, ha addig nézek vissza a múltba, amikor már 10.000 fokon a hőmérséklet, akkor annál messzebb a távcsövekkel nem látok vissza, hanem ott egy ilyen fehér derengés. Már odáig se látok, hogy vissza nem látok. Ott egy fehér derengés látnánk, és semmi más. Tehát, mi világegyetemünkben azért nem lehet körbe látni, mert időben nem változott. Tehát ha olyan hosszú időre nézek vissza, hogy körbe látnék, akkor már nem a galaxisokat látom, hanem a nagy ősrobbanást.
És ha egy óriás lenne, hogy betöltenék az univerzumot, akkor múlt, jelen és jövő jelen lenne egy időpercben. Most tessék szíves mondani, miért mondjuk azt, hogy múlik az idő? Hát az idő örök, ugye? Tehát az örök az nem tud múlni.
Az idő múlik, mi haladunk benne előre felé.
Ez olyan, mint mikor azt mondjuk, hogy menjen már a hajnalcsillag lefele. Mert mikor a hajnalcsillag...
Hanem mi fordulunk el, persze. Persze, csak az embernek az az érzése, hogy ő maga örök, és az idő múlik. Nem ez történik. Hát tessék megnézni az Einstein-féle négydimenziós téridőt, amikor én kettőt rajzolok föl, mert a tábla síkja az csak 2 dimenziós. aztán majd fogok én mintet rókról szerkeszteni állat. Na, itt van a térbeli irány, itt az ég. Egy testnek a pályája az ez. A test maga a test világa. A test egy pontjának a világa. Hát ez valamilyen időben itt volt, valamilyen időben itt volt, valamilyen időben itt volt. Egy másik testvilágvonala az ez. Egy harmadik testvilágvonala az ez. Egy negyedik testvilágvonala az ez. Fölöldalom az összes testmozgás. Kérem, akkor az itt van. Mindegyik testet a maga világvonala. De minden test az az ő világvonala. Hát mondjuk erre megy, erre van a jövő. Valamerre kell mondani, merre van a jövő. Na, de az Ábrahám rajta van. Kedjük fel, hogy a legközelebbi csillag körül kérdezettek a választ. De valami nincs. Hogy rendszeresen jöjjenek meg, ahhoz azon a támaszponton kell legyen egy csomó. Hát, satszoljuk nem tudom. A legközelebbi csillagnak 5 fény. Hát négy is egy. 5 év kell, hogy idegenek. Ugye? 5 év, hogy visszamegyenek. Mondjuk hetenként jönnek. Akkor az azt jelenti, hát 10 évben van 500 év. Tehát 500 váltásnak kell legalább ott lenni. Na most az azt jelenti, hogy egy ilyen tízezres, mondjuk egy tízezres folyóban kerülhet. Na de ha a legközelebbi csillagon van egy ilyen folyó, az csak arra jön, hogy ide előrösség. Most megint két lehetőség. Vagy a Föld egy nagyon izgalmas van. Nem tudjuk, hogy milyen. Nem valószínű. Vagy pedig nekik mindenhol van támaszpontjuk. Hát, ha mindenhol van ilyen támaszpontjuk, akkor az pontosan ugyanolyan nehéz, mint az, hogy a saját szülőkorukból eljönnek. Mert ide kell hozni a támaszpontra azt a sok idegenét. Aztán azokat onnan vissza kell vinni egy idő múlva, mert azok ott nem tudnak lakni. Ugye, mert ez nem nekik való dolog. Szóval ez lehet, de megint az a helyzet, hogy minimum nincs neki értelme. Ez csinálsz. És az, amiért nincs értelme, a szigorú fizikai törvények törvény, az a távolság, az a fénysebesség átállítása. De szóval, amit akarok mondani, az csak a következő
elérés.
Gondolkozzunk azon például, és akkor egy nagyon jó miért? Ha egy külhajózó társaság az kicsi, egy méteres törbe, vagy ha három méteres törbe is. Ugye? Mert ha kicsi, akkor jobban bírja a gyorsulás. Ezzel szemben, hát minél kisebb egy élőlény, annál kisebb az agya, és annál kevésbé tudatos. Ha nagy, akkor az lehet okosan, viszont rosszabbul bírja a gyorsulás. Na? Akkor most tessék azon elgondolni, nem tudom a választ, nyilván senki sem tudja, de tessék azon elgondolni, hogy ha egyszer jön majd egy idegen kukajó, tényleg jön és leszáll, és a tévé közben, akkor fél méteres vagy 5 méteres tisztel. Ez egy izgalmas kérdés. Sokkal izgalmasabb kérdés annál, hogy két héttel vagy három évvel ezelőtt leszállt egy olyan kukajó valahol, amiről semmit nem tudunk. Az csak egy ténykérdés. Lehet fogadni, hogy leszállt egy emszállt. De elgondolkozhatunk arra, hogy hogy kell kinézzen egy idegen élő. Nagyobb lesz nálunk, vagy kisebb lesz. Mert például, az egy érdekes dolog, hogy az ember az egyik legnagyobb állatfajta. Na jó, erre mindenki azt mondja, hogy van a velem. Igen. De egy millió állatfajta. És azoknak az állatfajoknak a neve, amik nálunk nagyobb, az egy papírlapon elkezd.
Ha én százak ember megyek egy csíkipopával, akkor a majdó köpényen is azt mondja, hogy ez a bopó, engem még elfogad, nyújtsa a szakán teresztek. De ha azt mondja, hogy szőzet veszett, korsosult fal, mert ő nem vállalja, nem fogadja a rokonságát. Hát kérem szépen, ez...
De mi is az övé?
Igen, hát azért kell, hogy nem vigyázni az a számolással, hogy minden van, de elfogadhatjuk előre a nyugodat.
De akkor mondok egy meglepő dolgot, amit két vagy három évvel terítettek így jól. Hát ha megnézzük egy csimpánzt, akkor azt mondjuk, hogy az alaposan különbözik. Látjuk a rokonságot, de alaposan különbözik. Biztos nem ugyanaz a faj, valószínűleg eléggé távoli a rokonság, azt szokták mondani, hogy a 20-25 millió évvel ezelőtt voltak az összes. Oké. Biokémikusok kidolgoztak egy eljárást, hogy megmérjék, hogy két állatfajnak milyen távoli a rokonság. Fehérjéig, meg a jó Isten tudja, milyen vegyületeik, mézeket tudjuk hasonlítani, nem? És akkor ezt így beállították, hogy egy fajba tartozó különböző változatoknál egy-egynél kisebb szám jön ki, különböző fajoknál egy-egynél nagyobb, még távolabb rokonságnál még. Jó, ez működött is. Tehát mondjuk a kutya és a farkas között egy-egynél kisebb szám jön ki, a kutya és a róka között egy-egynél lényegesebb. Most ezek után elmegyték ember és csimpánz között, és kijött az, hogy 0,60. Vagyis biokémiailag az ember és a csimpán egy fajta. Ezt nem hiszük el, mert látjuk a különbséget, ugye? Nagy különbséget látunk, mi nagyobbat látunk, mint a róka és a farkas. Na most erre két lehetséges magyarázat van. Az egyik lehetséges magyarázat egy bonyolult biológiai magyarázat, amit nem mondok el. Nem olyan érdekes. A másik lehetséges magyarázat az, hogy talán a rokonság tényleg közeli. Csak hogy mi, ami vagyunk arra állt el, hogy két ember is meg tudjon egymástól különböztetni, arcvonásról és nem tudom, mit alakul. Na most a csimpánznál ez az elkülönítő programja az agyunknak még működik. És ezért azt látjuk, hogy a csimpánz nagyon különbözik tőlük. Ha látnánk két bálnát, ami ugyanannyira rokon egymással mondjuk a csimpánzzal, azt mondanak, hogy nagyon hasonlítanak. Mert olyan stíbe különböznének, ami nekünk nem fontos. A csimpánz viszont abban különbözik, hogy szőr van az egész arcán, és nem csak a vállán, ugye, mondjuk. Mert abban különbözik, hogy máshogy áll meg minden az álla, meg máshogy áll a szája ki, és ezek pont azok a dolgok, amiket az embertársainkban sokkal kisebb különbségek esetén is mindenek. Tehát lehet, hogy a csimpánz nagyobb közeli rokonunk, csak nem vagyunk hajlandók esetleg. Nem is lehet. Az is lehet, hogy... Na most, jó, akkor még egyet. Ez igen nem fizika, hanem természetűen ember valami között. Azt szokták mondani, hogy leszálltak egy kis iszert, kiszálltak egy kis fajlódás törpék, és telepatik. Na most erre azt mondják, hogyha valamit tudom mondani, bizonyára, ugye az ember agyának van egy ilyen elektromágneses sugárzása, mert hát működik az agy, van ennek feszültsége, van ennek sugárzása. Bizonyára ők ezzel a sugárzással a mi agyunkat kerülteni tudják. És akkor elérjük, hogy mi látszunk valamit. Van a rendszer. Oké? Okay? Egy nagyon szép gondolat. Csak miért nem megy? Azért, mert képzeljünk el két különböző felépítésnek. Két különböző szervek. Hát amivel az egyik gerjeszti a másiknak az agyat, a másik nem úgy fog gerjeszteni. Hát az agyunkban van 10 milliárd üres. Azok valami nagyon bonyolult módon össze vannak kapcsolatban. Még két emberre sem fogosnak.
Hát az bizonyos adók megért készülők, az valóban, hogy nem tudok mondani. Tehát az akkor átni kell a dolgomat átítani, és hogy tudom a szugesztiót, és amúgy egy másik nem alapszik. De gyakorlatilag
jó, de mondjuk, hogy ez két ember között lehet. Mondjuk. Ebben se hiszek, de mondjuk. Akkor a következő helyzet. Annak a két embernek nagyon hasonló felépítésű adat. Mert most képzeljük el, hogy én egy rádióadóval próbálok egy tévékészüléket. Hát az nem. Ugye? Tehát, hogyha megjelenik egy idegen civilizáció, egy élőlény, aki nálam fejlettek, és az agya is fejlettek. És elkezdő egészen más szerkezeti agyával az egyének kérdezni. Hát én biztos, hogy nem azt fogom látni. Hát ha az ember szemet csapja, ötöd, akkor az ember csillagoknak lát. Mi? Azért, mert a szem két felfogásra van. Nem arra, hogy nyomást érez. Na most ha a szemet megütöm, akkor persze valahogy a szem idegek működésbe jönnek. De ők csak azt tudják közvetíteni, hogy valami inger érte őket, amit az agyam úgy érez, hogy fény. Előlátok csillag. Pedig ott nem volt. Na most ha egy idegen civilizáció jön és gerjeszti, hogy én vagyok, akkor lehet, hogy én valamit fogok látni, de hogy nem azt, amit ülok. Meg nem azt, amit én akarok, hanem valami értelmetlen
zűrzavart.
Mi azért tudunk egymással egy nagyon beszélni, mert gyerekkorunkban megtanultuk a közös nyelvet.
2741 nyelven beszélnek a bőrből, azért van ez a
pályázat. És mi van attól, hogy például fejlesztő képhajlat konstruált ez a szakszikó lény?
Hát jó,
és akkor direkt egy olyan konstrukció, amivel kapcsolatba tud lépni ugyanazzal a frekvenciával vagyunk akkor.
Igen, ez megint
akkor... Mondjuk ez egy képzelet szíve, minden nagyon nehéz.
Ez elvileg meg. De megint csak akkor, hogyha ők már nagyon sokszor voltak itt, nagyon hosszú idegek. Hát ismeretlen nyelveket is meg lehet fejteni. Hogyha az ember nagyon sokáig egy másik nép között él, akkor idő múlva megfigyeli, hogy ahányszor kenyeret vesznek, vagy kiszor gondolnak egyszer. És akkor úgy gondolja, hogy a rosszul jelenti a kenyeret. És így tovább is így megtanulja a nyelvet. Ha idegen civilizációk állandóan itt lennének a környezetünkben, akkor idő múlva kitapasztalnánk, hogy működik az agy. És akkor tudnánk szerkeszteni esetleg egy nagy gerjesztő masinát. Mert ez megint ugyanaz. Akkor nekik évszázadok óta itt kellene lappangani itt a környezetünkben. És megint az a kérdés, hogy miért tennék, hiszen ők a saját anyabolygójukat nem tudják elérni ezzel a tudással. Csak minden 200-adik év. Hát. Szóval itt a távolság és az idő. Minden más meg ott. Nagyon-nagyon ki tudjuk. Lehet készíteni üzemel a tolmács. Minden. De ha a legközelebbi civilizáció 100 kilométerre van, és az 200 év múlva kapja meg a vízfelet, akkor az nem fog beküldeni nekünk állandóan mindenkinek. Most ezt a telepátia dolgot azért. Ha az ember logikusan végig gondolja a problémát, egy rövid ideig, akkor rögtön adódik, hogy két különböző szerkezeti vagy egymással nem tud telepátiusan tudni. Még akkor se, ha telepátia különben látod. Tehát amikor az emberek azt mondják, hogy na hát biztosan telepátiusan tudnak, ez megint csak egy ilyen felelősséggel állítás, hogy na hát jó lenne kommunikálni, nem tudom, hogy az telepátiusan tudnak. De a természet törvények bizonyos dolgokat engednek, bizonyos dolgokat nem. Lehet, hogy egy természet törvény rosszul ismerünk, de úgy az egész rendszer, azt úgy nagyjából jól ismerjük és a valamit, és hogy a mi kedvünk ilyen nem fog senki hatálytalanítani a természet törvényt, az biztos.
De most kérdezik, hogy ha a kis napunk nem térjünk ki, akkor én kapcsolom azt, igaz?
Hát
ezért a nagyobb, és
hát ha van egy kis tagom, meg van egy nagy tagom.
Biztos.
Hogy? Hát a következő, gondolkozom egy kicsit. Az emberiség, két-három ezer évvel visszamenően csinál meséket, ilyenek, hogy 7 méteres csinál. Meg ez nem az. Na mostan, ezek közül egy csomó meg is van. Sokkal csak nem egészen úgy. Két mérföldes csizma nincs. Van helyette repülőgép, meg van helyette, ahogy ugyanarra való, hogy gyorsan eljuthassak oda, hova. Csak nem úgy csinálták meg, hogy egy varázserélyű csizmát fogok a lábamba tűzni, és az a lerepülő, hanem hát tudjuk, hogy csinálták meg. Ez a nagy kapu. Na de a nagy kapun azért van egy kis kapu. Nem azért, hogy meg lehessen kerülni a nagy kapu. Azért van, mert a kis kapuk könnyebb kinyitni. Tehát a nagy kapukra azért tesznek egy kisebbet, hogy nem mindig azt a két
nagyot.
Ha nagyon ki akarunk menni. Tehát, hogyha 7 mérföldes csizmát nem tudunk. mivel nagyon volt az, hogy meg akart tenni azt a rövid idő alatt, ezért kifejlesztettük az autót. Na de ezért gondoljuk meg, hát az, hogy autót is meg. Ahhoz kőolajat kellett látni, le kellett párolni. Ipart kellett fejleszteni, méghozzá finom mechanikát, ami olyan fontosan műveltető, nem tudom, miket tudok csinálni. Gumit kellett gyártani, és így tovább. Hát ennél egyszerűbb lenne a 7-5-5-es csizma, csak hát nem sikerült. Nem azért, mintha lehetetlen volna. Azt a elnézést, a fizika nem mondta, hogy egy ilyen csizma nagyságú dolgot nem lehet készíteni, amiben én beledugom a lábam és gyorsan elrepülök. Hát ezt nem állítja senki. Hát ha én azt mondanám, hogy ezt nem lehet, akkor ugyanúgy bajba kerülnék, mint hogy 50 évvel ezelőtt valaki kijelentette volna, hogy világvevő rádió csak ekkor a teljesítő. Fejétek, a japánok jól csináltak ekkor. De fizikai lehetetlenség nincs egy 7-5-es csizmának. Csak nem sikerült megcsinálni most. Lehet, hogy 200 év múlva tudnak csinálni egy ilyen kis szerkezetet, és akkor mindenki azzal fog közlekedni. Ehelyett van a, hát nem a nehezebb, de a bonyolult kifakában. Azért nem nehezebb, mert ez sikerült, hát akkor nem az a nehezebb. És megcsináltuk az autókat, meg a
repülőt. És elmentünk a tyúkolba a Holdra, és akkor büszkék vagyunk, hogy már a világűrben vagyunk, pedig azt hiszem, a mellé két
óra. Az is van.
Az is van.
Az is van. Egy rövidebb, egy rövid állatkevezetés, amit de oda a három a szörnyőről, mi a fizikusnak a világűrben.
De a fizikusok véleménye, vagy az én magám véleményem, vagy mi? A modern fizikának a gyermeke állatszögről szintén nincs vége. Most nekem ettől még lehet. Hát az én véleményem az a következő. A Bermuda háromszöges, a Bermuda háromszög arról nevezetes, hogy ott el szokták tűnni hajlóknak kerülő lépeknek. Hát, az ott rajta van maga a lépeknek a repülő lépeknek. Na mostan, tessék megnézni a térkét. Az egyik állítás az, hogy oda nagyon közel van az Egyesült Államokban. És az Egyesült Államokban van valószínűleg lehet, hogy már repülőgép, meg egyáltalán lesz a repülőgép, meg ott a nagyon sok hajós. Tehát az amerikai part közelében valószínűleg több repülőgép, baleset, repülőgép, eltűnés, hajóbaleset és hajóeltűnés van, mint máshol egy ugyanakkora pontján a világ. Egy. Kettő. Tessék megint megnézni a térképet, ott van egy csomó kis sziget. Hát az a Antillák, meg a Karib-térségben. Már olyan helyeken sem néztek. Kárgyítóztak, aranyat, hajóistenkétől. Kiszokták jártani a rámok, adók. Az, hogy azon a vidéken több hajó nem érkezik meg. Vagy nem olyan név alatt érkezik meg, amilyen név alatt. Hát, szóval következő a helyzet. Én nem azt mondom, én nem mondok semmit, mert nem, nincsen semmi. Tehát én nem merek arról kijelentést tenni, hogy több valami tűnik el ténylegesen. Lehet, hogy van egy mágneses anomália, ami megzavarja a hajóknak a tájékozódó képességét is. Én csak azt mondom, hogy az pont egy olyan pontja a világnak, ahol az ember azt várja, hogy több hajó ne érkezzen meg, mint amennyi máshoz. Tehát nem vagyok hajlandó alapvető fizikai elméletek cáfolatával elfogadni azt, hogy egy olyan térségből már 200-300 éve is kalózfészek voltak. Tessék elolvasni a kalandregényeket, ott voltak az olyan szigeteken kalózok, hogy ott valahány hajó, meg valahány repülőgépek. Hát ez elő sajnálatos, és én mélységesen együtt érzek azok családtagjaival, akik ezeken a hajókon is
ők is. Úgy esett idők, amikor a repülőgépben volt a kieség, akkor nem
érzik a legjobb. Igen, és olvasni, olvasni.
De milyen, milyen tisztelt meg ez a kieség, kiveszik ebből a világból, de hát milyen vagy ez
a kapcsolat. A következő helyzet. Egy. Ameddig nincs megbízható adatok, mondom, nem? Nem azt értem meg bízható adatolás alatt. Nekem akár 6 ember is megesküdhet arra, hogy rajta volt a repülőgépen, és egyszer csak azt látta, hogy ennyit mutat az óra, aztán azt látta, hogy annyit mutat az óra, és többen nem volt én nekem megesküdhetnek rá, alapvető fizikai elméleteket, társadalmi kísérleteket nem közjegyző előttet esküdhetnek. A fizika módszerei azok, hogy a mérést megadjuk. Ha egy mérés nem végezhetőek újra, akkor nem veszünk ide. Tehát, hogy mondjam, a fizikai elmélet bizonyítása nem úgy történik, ahogy az a jobban szokásos. Vagy hogy Feleki László idézben, aki egy régebbi regényében mondta ezt, az igazságért ne jöjjenek hozzám, mondta valami fizikus, akinek igazság kell, az menjen a törvény. Tehát a következő a helyzet. Ezek olyan adatok, hogy X, Y és Z, aki különben megbízható ember, és nem csalja a feleségét, és nem szokott hazudni, az azt mondta, hogy ez is ez történt be. De Isten ments, hogy én ezeknek a tanúknak a tanúbizonyságát kétségbe van. De ez egy fizikus számára, fizikai elmélet bizonyításánál, vagy tárgyalatánál nem jó. Egy. Ez egy formális válasz, azt nem tudom, de most már másik. Tudom, hogy vannak ilyen ötletek, hogy az ottani erős mágneses terek csinálnak a téridő kontinuumban. Kérem, van az elméleti fizikának olyan elképzelése, ami szerint a világ nem négy dimenziós, és az ötödik kiterjedés irányában van mondjuk az elektromágneses tégedés. Tehát akkor azt mondanám az ember, hogy ha valahol nagyon erős elektromágneses tereket csinálok, azzal megzavarhatok a téridő szerkezetét, csak előfordulhatnának ilyen dolgok. Na jó, ez elméletileg lehet, csak az ehhez szükséges elektromágneses térerősség az nem olyan, hogy kétszer vagy háromszor olyan erős, mint a földi mágneses tér. Az olyan lenne, hogy olyan erős elektromágneses tér hatása alatt egyszerűen a szilárd anyagok is szétesnének, mert abban is elektromágneses erőt tartják össze, vagy azok is tartják össze a rézesnek. Tehát el tudok képzelni olyan erős elektromágneses tereket, amiben a Bermuda háromszög féle tanulalomások által leírt jelenségek történhetnének meg. Ez egy elmélet, ez egy fizikai elmélet, nem biztos, hogy esetleg. El tudnék képzelni ilyen térerősségeket, de olyan térerősségeken a körülöttünk lévő anyag már nem létezik. Tehát ez nem tud megtörténni egy repülőgépen.
Mindenkinek általánosak a halózók, nem valós szilárdan hányak.
Na jó, hát hogyha ezek valami idegen kivizsgálatról vagy halózók, akik valahogy úgy árnyékolni tudják ennek a hatását saját magukra, akkor ők mindenféle gépőzt csinálhatnak, de azt nem, hogy egy repülőgépet kivesznek, és aztán visszatesznek, és a repülőgép sértetlen. Na most, jó, hát aki akarja, azt is elképzelhetik, azt is körülveszik egy erőtérrel, de most akkor megint az a kérdés, hogy egy, miért csinálnánk ezt? Kettő, miért éppen a Bermuda háromszögbe? Három, a Bermuda háromszögbe állítólag tényleg van valami mágneses rendellenes. De az a mágneses rendellenesség az a föld mágneses mérnek valami kis rendellenessége, amilyen szokott lenni, hogyha valami vasérc van, meg egyféle. Na most az a mágneses rendellenessége az, mondom, hogy nem elég, az egyszerűen elképzelhetetlenül gyengébb, mint ami ilyenekhez kell. Most akkor a kérdés az, miért éppen ott történnének a bajok, ahol ez a nagyon gyenge mágneses rendellenesség van, ha nem azt csinálja, hanem az idegen civilizáció, szóval nem, hát ez nem áll össze. Na most, mondom, ennél sokkal egyszerűbb azt elképzelni, hogy egyrészt ott valami csempészek működnek és áttestik a hajókon a körülött. És azért nem érkezik meg egy hajó, amelyik elég. Viszont megérkezik egy, ami nem működik. Továbbá ezeknek a csempészeknek esetleg alibi szempontból nem áll, hogyha őket az elindulásuk előtt két órában már látták megérkezni. És akkor megtévesztenek, hogy lefizetnek valamit. Nem mondom, hogy ez történik, de hát sokkal könnyebb ezt elképzelni, mint az, hogy a valaki fizikai törvények sérülnek a Bermuda háromszögben. Ettől aztán az emberek idegen nyugalósokat kell bevenni. Ez egy egyébként. Hát ugye is egy emberi tulajdonság.
Kire egy forró meg